Köszöntöm ezeket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikai politikusi talksója. A mai vendégem Jakab Péter, a Jobbik egykori politikusa, elnöke, frakcióvezetője, sőt, miniszterelnök jelöltje, jelenleg a Néppártyán mozgalom, illetve párt elnöke és gyakorlatilag egy személyi megtestesítője. Mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes, vágatlan beszélgetést, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! És akkor sok szeretettel fordulok Jakab Péterhez. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget. Szia!
Ősi élmény kérdés. Neked mi a nyilvános szerepléssel kapcsolatos ősélmény? Tehát mi az az első élmény, ami eszedbe jut, hogy szerepelsz emberek előtt, és ezzel valamilyen hatást váltasz ki?
Hú, hát az első ilyen élményem az nyilván az, amikor felálltam a tanári katedrára először, mint gyakorló tanár. Hát akkor szerepeltem először emberek előtt.
Már bocs, tehát semmi diákszínjátszókör,
semmi
versmondó verseny.
Nem.
Sem óvodáskorodban, sem kisiskoláskorodban semmilyen nyilvános szereplés?
Nem mentem soha versenyekre, nem tanultam a retorikát, nem tanultam a beszéd művészetét, tudományát, de mindig tanár akartam lenni. Kisgyerekkorom óta, akkor még biológia tanár, aztán ebből lett történelem tanár, de nyilván az első élmény, hogy ki kell állnom fiatalok elé, az az, amikor a Baross Gábor szakközépiskolában ki kell állnom 15-16 éves fiatalok elé, és történelem tanárként meg kell nyilvánulnom, és le kell őket kötnöm 45 percen keresztül. Élményt kell nekik adni, és persze életemben először ott kaptam visszacsatolást, hogy ez most jó lesz nekem, vagy nem lesz jó, és igazából piszok jól éreztem magam a diákok körébe. Nyilván ez egy felhajtó erőt adott, hogy ez lesz az én szakmám, ez lesz az én hivatásom, ez lesz az én pályám, és így módon nem is készültem politikusnak, mindig is tanár szerettem volna lenni, de hát aztán a közélet beszippantott.
Hogy nézett ki a tanári lét igazából a 2000-es évek elején, amikor elindultál a tanári pályán, összehasonlítva a mostani helyzettel? Ezt kérdezem azért is, mert ugye azt lehet tudni, hogy végül a KIJÁG iskolában, ami egy roma nemzetiségi iskola, kaptál állást, és a HVG-nek adott interjútban úgy fogalmaztál, igazából nagyon máshova nem is tudtál fölvételt nyerni, ami a mából nézve ilyen nagyon elképzelhetetlen, hogy túljelentkezés lett volna a tanári pályán akkoriban, miközben mostanában lasszóval sem lehet már találni közismereti tárgyakat oktatni képes tanárembert?
Hát ugye a Miskolc Egyetemen végeztem, ott nagyjából történelem szakos tanárokat, magyar nyelv és irodalom szakos tanárokat képeztek, és ebből volt úgymond az én környezetemben túl kínálat. Mindenáron tanítani szerettem volna, és ezért nagyon sok mindent hajlandó voltam beáldozni, és lényegében egy kapcsolati összekötetésnek köszönhetően tudtam az Eötvös József szakközépiskola nevelőtanáraként elhelyezkedni, kollégiumi nevelőtanárként Miskolcon. Ott voltam talán egy évet, utána a kollégium bezárt, fogytak a gyerekek, ugye, kollégium bezár, idős otthon születik, ez így szokott történni Magyarországon, de ott is nagyon jól éreztem magam. És amikor bezárt a kollégium, akkor kellett megint, hát mondom, a csuda vigyel, hogy nincs szerencsém. És hát volt egy iskola Miskolcon, ahol folyamatosan kerestek tanárokat. Nem egyet, nem kettőt, hanem nagyon sokat, és nagyon gyakran ez volt a KIJÁG, roma nemzetiségi szakiskola, amitől mindenki jó volt. Peti, oda ne! Hát ott mindenki felhagyott, kikészítik a tanárokat, ennyit nem ér neked se. És én azt mondom, hogy egy életem, egy halálom, ezt megpróbálom, mert annyira akarok tanítani. Beadtam a pályázatomat, behívtak elbeszélgetésre, ami igazából nem nagyon volt elbeszélgetés, én azt gondoltam, hogy egy elbeszélgetésre nekem el kell adni magam, hogy miért én vagyok a jó megoldás ennek az iskolának. Hát itt megnézték az önéletrajzomat, és azt mondták, hogy Péter, maga kell nekünk. Itt azért nehéz fiúk voltak ebben az iskolában, tehát nem véletlenül óvtak tőle, hogy ide menjek, tehát itt a strici bent ült a tanterembe, a leányzó meg a sarkon valahol. Meg drog, meg uzsora, meg minden, amit el tudunk képzelni. Én rájöttem arra, hogy sok minden történetből nem tudok nekik megtanítani, mert alapvető kompetenciák hiányoznak, tehát az írás-olvasás. Tehát amikor 20 éves diák nem tudja leírni azt, hogy 1250, mert úgy írja, hogy 1200, 2 0-val, 50, az már nem 1250, akkor neki nehéz bármit is megtanítani. De én viszont sokat tanultam tőlük. Nyilván cigány szavakat mondtam, hogy ha én nem tudok nektek tanítani semmit, legalább töltsük hasznosan az időt, tanítsatok ti nekem valamit. És akkor nem tudom én, milyen cigány ételeket esztek. Vagy hogy éltek. Beszélgessünk a mindennapokról. Hát akkor előrébb jutunk. És volt egy olyan diák, aki megkérdezte tőlem, hogy talán mennyit tanult az egyetemen? Hát mondom, 5 évet. És mennyit keres? 100 000 forintot. Na akkor ide nézzen. és kitette a 100 000 forintot a zsebéből, készpénzbe. Azt mondta, hogy nekem ez a mai keresményem. És mondták a többiek, hogy uzsorázik a srác.
Jó, ezek voltak az általánosak, most mondasz ilyen partikuláris példákat, de felteszem, azért nem minden diákban volt 100 000 forint a zsebében, nem minden diák úszott a Fuchsban.
Így van,
nem
így
tudom,
van.
Hány gyerek járt abba az iskolába akkoriban.
Hát papíron sok, valójában ugye kevés, ezt
de
ugye
ennek idején elmondtam. Hány diákról beszélünk? 200-ról, 50-ről?
A valóságban 40-50. De itt persze, tehát nem mindenkinek volt Fuchs. Csak mit látod, hogy mi a példakép? Jakab a példakép, mert ugye itt arról beszélünk, hogy mindig pozitív példaképeket akarunk állítani a diákok elő, hogy kit érdemes követni. Tehát Jakabot érdemes követni, aki 5 évet tanul és kap 100 000 forintot, vagy az uzsorást érdemes követni, aki nem tanult, nem tudja leírni a számokat se, de egy nap alatt megkereste Jakab havi jövedelmét, lényegében írás tudatlanként. Ki a pozitív példa számára? Akkor az uzsorás volt a pozitív példa. Én meg azt szeretném, hogy a jövőben a tanár legyen a pozitív példa, vagy a szakmunkás, a kőműves, mindegy, aki, hogyha jól dolgozik, akkor nem az építőipari vállalkozások utolsó láncszemeként el fogja végezni a munkát, aztán nem kap fizetést, hanem aki meg tud élni. Csak hogy ez egy olyan összetett közéleti probléma, amivel a közélet szintjén kell foglalkozni, hogyha ezen változtatni akarunk. És én végül is ezért döntöttem úgy, hogy közélettel fogok foglalkozni, és belevágok a politizálásba, mert láttam azt a társadalmi problémát.
De mi a szociális probléma? Tehát, hogy nincsen szociális háló, és egész egyszerűen embereknek már kamaszkoruktól megszűnik az életérvényesítési lehetőségük, azt, hogy a tanároknak nem tudom én elégtelen a fizetése, vagy pontosan mi volt az a szociális probléma, amivel ott szembesültél?
Ez mind így együtt. Tehát, hogy a tanár nincs megbecsülve, viszont aki a törvényen kívül képzel el az életét, az viszont előre juthat az életben. És én azt akartam, hogy ez ne így legyen. Hanem legyen úgy, hogy aki a törvényen kívül képzel el az életét, annak legyen nagyon-nagyon rossz, aki viszont szorgalmas, tehetséges, beleteszi az energiát, annak meg üzenjük már meg, hogy neked viszont nagyon-nagyon jó lesz. És itt pont feje tetejére állt a világ. Itt én voltam az, aki nem volt megbecsülve, aki tanult, aki meg nem tanult, az pedig nagyon megbecsülte az a közeg, amely kitermelte neki az uzsorát, és amelyel egyébként megnyomorította a saját közegét is. És ha valaki azt látja, eszenciálisan egy kis közegben, nagyon erős koncentrátumban, hogy itt felborult a világ, akkor megrémülhet attól, hogy úristen, nehogy felboruljon nagyban is. Uh-huh. És ezt valahogy kezelni kell, és akkor persze az ember hova megy? Ahhoz a párthoz, amelyik egyáltalán kimondja, hogy itt van valami tennivaló. A megoldás nem tudta rá. Nekem az elég volt, hogy akkor arra keresem a megoldást is. És amikor az volt a megoldási javaslat, hogy közrendvédelmi telep 2010-ben, ami azt jelentette, hogy vegyük fallal körbe Jukóvölgyet, ott kijárási tilalom, statárium és a többi. Nagy mondás, be is hívták akkor a Szegedi Csanádot a tévébe, és ott gyönyörűen érvelt minden más mellett, el tudtam mondani a Jobbik programját. De mondom, ez lenne a megoldás, tehát itt születik a megoldás, hogy mondanunk kell egy nagyot, hogy maximalizáljuk a szavazatot. Falakkal akarjuk megoldani a problémát. Tehát előbb-utóbb mi leszünk bezárva, tehát nem falakkal kell megoldani, hanem be kell vinni a megoldást ezekre a telepekre. Tehát akkor már világos volt, hogy itt a megoldást majd nekünk kell menet közben kitanálni. És hogy igen, nagyon sok szélsőséges ember csatlakozott akkor a Jobbikhoz. És az persze sodorta az embert, az nem volt jó. Amikor nekem azzal kell szembesülni, hogy húha, itt vannak olyan emberek, akik tényleg vállalhatatlanok, és sokszor a pártvezetésnek mindig az a jelszava, hogy meg kell felelnünk ezeknek az embereknek. Jól szórólapoznak. És akkor ennyi. Ez a megoldás? Nem.
Ugye a szélsőséges megnyilvánulásából te is kivetted a részletet ekkoriban. Mit gondolsz ezekről a megnyilvánulásaidról a mából visszanézve?
Ezekben én most nem látok problémát. Tehát az, hogy kimentünk mondjuk áramlopásokhoz. Volt olyan, amikor az Avason úgy lopták az áramot, hogy korábban ebből fakadóan kigyulladt az épület. És a közös helyiségekből vételezték. Hát szerintem ez nincs rendjén. Ez biztonságot veszélyeztet. Hogyha valahol úgy lopják az áramot, hogy mondjuk rágyulladhat az ingatlan a gyerekre, szerintem az sincs rendjén. Nyilván a probléma ott van, hogy valaki nem tudja kifizetni az áramot se.
De a probléma ott keletkezik, ahol az áramot lopják, vagy mondjuk az MVM-nél, mint állami energetikai cégnél?
Hát a probléma a parlamentben van. Tehát az első beszédemben, amit mondtam, hogy a legtöbb bűnöző az mégiscsak ott ül, vagy ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem. Hát ők hozzák azokat a jogszabályokat, amelynek az az eredménye, hogy elszabadulnak a rezsiárak.
És ezért kérdezem tőled, hogy ugye a Jobbiknak ebben a korai szakaszában miért volt az, hogy a törvények betartatásának a követelménye az tényleg csak a legnyomorultabbakkal szemben fogalmazódott meg? Tehát miközben nyilvánvalóan, bocsánat, nem jó dolog áramot lopni, nem jó dolog bármilyen módon is egyébként a közöst megkárosítani. De hát tegyük azért a szívünkre a kezünket, Magyarországon nincs olyan pénzintézet, amely bármely munkanapon ne követne el nagyobb visszaéléseket a hatalmával magyar emberek kárára, mint az a borsodi ember, aki adott esetben áramlopással vételezi a szükséges energiát a háztartása működtetéséhez.
Nyilván ezeknél az eseteknél egy miskolci önkormányzati képviselő miből indul ki, kapsz lakossági panaszokat. Tartasz egy fogadórát, ahol megkeresnek mondjuk egy idős néninek a rokonai, hogy a néni Miskolcon él, mi már Sopronban vagyunk, mert valamiből meg kell élni, és szegény kém a tűzifáját már a lakásban tartja, mert hogyha kint tartaná a kertbe, akkor elvinnék, és a néni meg fog fagyni, mert nem tud tüzelni. Akkor nekem ott valami tennivalom van, de alapvetően igazad van, igen, hogy sokkal több problémát is felvethettünk volna. Az akkori Jobbik vezetés nyilván úgy ítélte meg, hogyha a szélsőséges hangokat pedzegeti, akkor lesz egy olyan elkötelezett szavazói réteg, ami ma már a mi hazánknál van, illetve a Fidesznél.
Tehát az etnikai hergelés volt akkor a deklarált politikai célkitűzés?
Szerintem nem ez volt a deklarált politikai célkitűzés, de hogy ezen a mesdjén haladt a Jobbik akkori vezetése, ezt nehéz lenne eltitkolni.
Ott miért abból építettetek politikai arcélt, hogy ezeket a legnyomorultabb embereket kéritek számon, és miért nem ott vállaltatok konfliktust, ahol nyilvánvalóan adott esetben hatalmasabb, a magyar társadalom egészére nézve sokkal meghatározóbb hatással, erővel bíró szereplőknek kellett volna neki menni?
Ebben is van igazságod, hogy akár ezt is lehetett volna, nem a másik helyett, hanem azt kiegészítve. Uh-huh. De az a lakos, aki engem megkeres, hogy a szomszédjában mondjuk probléma van, az nem azt várja, hogy menjek el valamilyen távoli hivatalhoz, hanem hogy menjek oda helyben és intézkedjek, hogy valamit csináljak. Hívjam ki a rendőrséget, ő lehet, hogy nem ismeri, mert neki abból szomszédként problémája van. De azt elvár, hogy egy képviselő, akire szavazott, aki közpénzből él és dolgozik, az tegye a dolgát.
Talán már a nézők nem is emlékeznek rá, hogy Borsodban mennyire fontos ember volt Szegedi Csanád. Neked milyen volt vele a viszonyod?
Mióta csatlakoztam a Jobbikhoz, tehát nem Vona Gábor volt nálam a hívó szó, sokaknál Vona volt, nálam Szegedi család, talán azért is, mert miskolci, és aztán emlékszem, hogy felkért asszisztensének, hogy írjak szövegeket, Facebook bejegyzéseket, közleményeket, hát nagyon meg voltam tisztelve, finoman szóval. Egyszer megkérdezte tőlem, hogy nekem nem probléma, hogy az én írásaim az ő nevével mennek ki. És mondta, hogy hülyéskedsz, megtisztelsz, hogy vállalod az én írásomat. Tehát nagyon pozitív élmény volt vele dolgozni. Amikor együtt utaztunk és beszélt az országról, akkor az ember tényleg azt hitte, hogy fú. Tehát ha egyszerűen oda kerül, akkor itt rend lesz. Itt lesz élelmiszeripar, lesz mezőgazdaság, lesz családi gazdálkodás, és végre elindulunk fölfelé. És aztán hát eljött az a pont, amikor ugye jöttek róla hangfelvételek, hogy uniós pénzekkel mahinált, és eljött az a pont, amikor ugye lemondott.
Akkor ezt nézzük át. Tehát ugye arról van szó, hogy Szegedi Csanádról kiderül a zsidó származása. Te például erre hogyan reagáltál, hiszen te akkor is már tudatában voltál annak, hogy a te felmenőid között is van zsidó származású ember?
Úgy reagáltam rá, mint hogy egy átlag ember reagál. Sehogy. Kiderültek, hogy vannak zsidó felmenőid, és akkor mi van?
Neked ez jelentett problémát morálisan?
Nem.
És hogy fogadtad, hogy a pártodnak viszont igen?
Hát ugye a párt azért jó ideig tagadta, hogy ezzel nincsen probléma, hanem itt az uniós pénzekkel való visszaéléssel van probléma, és nem a zsidó származással. De lényegében akkor tapasztaltam, hogy ezzel a párt felső vezetésének problémája lehet, amikor a saját bőrömen éreztem. Ugye 2014-ben, amikor elindult a jelöltállítási folyamat, hogy ki lesz Miskolcon az országgyűlési képviselő jelölt.
És nem kaptál támogatást.
És nem kaptál, de először igen, tehát először azt mondták, hogy rendben, indulj el. Ugye akkor a párt vezetése már tudta, hogy nekem is vannak zsidó felmenőim, hiszen ezt a Csanádféle botrány után elmondtam nekik, hogy ha ez bármiféle problémát jelentett, akkor inkább tudjatok róla, hogy az én felmenőim között is van.
De ez mikor 2012-13?
Így valahogy így van. És azt mondták, hogy semmiféle probléma nincs, dolgozzunk tovább együtt, üzente Vona Gábor. És aztán 14-ben jött a jelölt állítási folyamat, ahol először megkaptam az elnökség támogatását, hogy elindulhatok Miskolci országgyűlési képviselőjelöltként, és aztán valamikor a választások előtt fél évvel jött a válasz, hogy mégsem, mert hogy nem meri a párt bevállalni, hogy a párt erős megyéjéből, Borsodból megint egy zsidó származású ember fog majd előtérbe kerülni az országgyűlésben. Ebből már volt egyszer probléma. Inkább ezzel most még vágyunk, mert nem biztos, hogy a párt közvéleménye, a párt tagsága ezt meg tudná emészteni. Hozzá téve, hogy miskolci polgármesteri jelöltként elindulhatok a 14-es választáson, mert az egy lokális választás, nem országos, de országgyűlési választáson inkább ne.
Akkor engedj meg egy kérdést. Mit válaszolnál azoknak a nézőinek, akikben fölmerül az a kérdés, hogy egészen 2014-ig, amíg nem akadályozott a politikai érvényesülésedben, neked igazából az antiszemita politikájával nem volt baj a Jobbiknak, sőt, talán még rosszabb a helyzet, te magad is zsidó származásod ellenére antiszemita kijelentésekre vetemettél, csak azért, hogy megfelelj a párt irányvonalának. Mit válaszolnál arra, aki azt mondja kritikusodként, hogy ez egy igen ingatag morális alapzatról vagy karakterről tesz tanúbizonyságot?
Hát azt tudom üzenni, hogy bocsánatot kértem érte. Tehát konkrétan a saját YouTube csatornámra tettem ki egy videót, ahol arról beszélek, hogy ezekkel a kijelentésekkel bárkit is megbántottam, azóta elnézést kérek. Uh-huh. És most is azt mondom, nem tudom, melyik kamerába kell nézni, de hogyha ezekkel a kijelentésekkel bárkit is megbántottam, akkor elnézést kérek.
De szerinted egyéni érzékenység kérdés, hogy valaki megbántódik rajta, vagy ezek a szavak, hogy kiválasztott népről beszélsz egy fórumon, amely többletelőnyökhöz jut a börtönben, ez objektíve alkalmas arra, hogy megbántást váltson ki?
Ez objektíve is alkalmas arra, hogy megbántást bántsunk, és ezért is elnézést kérek. Hozzáteszem, hogy amikor hogyha ezt a sztorit felhozott, hogy a börtönben milyen koszt volt, azért ott arról volt szó, hogy egyszer kikértem egy közérdekű adat kérdésbe, hogy a Borsod megyei büntetés-végrehajtási intézetben mit tesznek a rabok. Pont annak kapcsán, mert láttam, hogy az óvodában mit tesznek a gyerekek, meg az iskolában, meg a kórházakban, és szerettem volna tudni, hogy a börtönben mit tesznek, és megkaptam az étlapot, ahol hát mindenféle földi jó szerepelt a télapótól kezdve a túrorudig. Nálam ez kiverte a biztosítékot, legfőképp pedig az, amikor leírta a börtönparancsnok, hogy van egy olyan izraelita rab, aki meg csak kóser módon hajlandó étkezni, és neki a Dolce Vita miskolci étteremből kell hozni az ebédet, mert ott tudnak csak kóser módon főzni. És az ember, hogyha elment a Dolce Vita étterembe, akkor azt látta, hogy ott olyan árszínvonal van, amit az egyszerű, tisztességes magyar ember meg se tud fizetni, az izraelita se tud megfizetni, mert drága, de ha valaki bekerül a börtönbe, akkor neki pedig joga van luxus módon étkezni. És én azt mondtam, hogy valami jogsértést elkövetett, majd ha megbűhődött, akkor majd helyreállítjuk a jogait.
Egyébként egy közkeletű urban legend, hogyha az ember börtönbe kerül, akkor mindenképpen kóser vagy vegán kaját kell kérni, ezt mert akkor tudom. Biztos, hogy valamilyen külső cégtől fogják majd ezeket berendelni. Én most akkor itt szívesen coming out-olok, én előállításban voltam már részesítve, megpróbálkoztam ezzel a trükkel, Budapesten nem működött. És amikor Szegedi Csanádot leléptették, vagy lelépett, és mindezt mondom még egyszer a zsidó származásával, vagy felmenőivel volt összefüggésben, megfordult benned az, hogy te rossz helyen vagy, és máshol kéne keresned a politikai érvényesülést, vagy a magyar nép szolgálatát, hogyha itt ez a dolog, amiben te is érintett vagy, ilyen fogadtatással el?
Én akkor nem a Jobbikban csalódtam, amikor Szegedi Csanád elment, hanem Szegedi Csanádban csalódtam. Uh-huh. Hogy itt hagyta ezt a közösséget, és utána hirtelen elkezdett ő is minden rosszat mondani a Jobbikra, hirtelen megtért, hiteltelenné vált. No. Tehát hittem valakiben, aki hiteltelenné vált előttem. Nem a Jobbikban kerestem akkor még a hibát, hanem Szegedi Csanádban csalódtam.
Azóta valaha beszéltetek?
Nem.
Tehát te 12-13 óta Szegedi Csanáddal egyszer sem ültél le, vagy egyszer sem telefonoztatok?
Egyszer sem. Az édesapjával beszéltem egyszer, és gondolkodom, hogy mit. De inkább nem mondom, mert privát beszélgetés volt.
De a fiáról beszéltetek, ennyit el lehet mondani?
Így van.
És egy ennyire szoros politikai, emberi viszony ilyen könnyen elfelejthető, vagy elengedhető?
Hát el kell. Azóta már annyi mindenkibe csalódtam, hogyha nem tudnám elengedni, akkor az ember megrecsenne. Megértem azokat a választókat, akik apolitikussá válnak, mert már nem hisznek a politikusoknak. Mert csalódtak bennük. Én rengeteg politikusban csalódtam, hát mondanom sem kell, ugye, ami a Jobbikban velem történt, az mind egy hatalmas csalódás történet. De mégsem azt a következtetést vontam le, amit nem tudom én, Vona Gábor, hogy felülök a lelátóra és elkezdek elemezni.
Most visszajött a pályára.
Remélem, jó kipihente magát, oké.
És fogunk is majd erről beszélni, de hogy bocs, ez fontos kérdés. Van olyan politikai szövetségesed, aki hosszú ideje óta rendíthetetlenül áll melletted, és akiben nem kellett csalódnod?
Mit értesz politikai szövetséges alatt?
Hát mondjuk, hogyha Szegedi Csanádot oda sorolod, akkor ilyen típusú figura, aki mondjuk a pályát kezdetén is ott volt, a középszakaszban is ott volt, és esetleg most is ott van.
Nincs.
Wow.
Nincs.
Pedig hát azért, bocs, mennyi ide vagy a politikában?
2010.
Mondjuk akkor 13 éve.
Így van.
Tehát azt mondod, hogy 13 év alatt nem akadt egy olyan szövetségeset sem, akivel közösen tudnál, közösséget lehetne vállalni mai napig.
Tehát 2010-ben itt állt mellettem, és még most is itt áll.
Igen.
Hát ez 13 év, nem, nincs olyan. Nincs.
De akkor ki a legrégebbi politikai szövetségesed, akivel ma is együtt küzdesz?
Mint politikus?
Politikai szövetséges, bármi. Taktárs, aktivista, munkatárs, bárki.
A Molnár Renikő. Aki 2016-ban állt mellém, amikor szóvivőként felkerültem Budapestre, ugye akkor még mindig Miskolci önkormányzati képviselő voltam, de 16-tól, mint szóvivő, már azért az országos politikába valamelyest belekóstolhattam. Lényegében ő az, aki onnantól kezdve itt van mellettem, és egy olyan hátországot biztosít, amelyre lehet támaszkodni. Tehát tudom, hogy hogyha ő ott áll mögöttem, akkor nekem nem kell hátra nézni, hátul a szemem lesz, a fülem lesz. És persze azok, akik a Jobbikból eljöttek velem a néppártyámba. Pedig maradhattak volna a Jobbikba, remélve pénz, pozíciót az önkormányzati választások közeletével, meg pláne. És sok esetben a biztosból kiugrottak velem együtt a semmibe, és persze nagyon sokan óvtak bennünket attól, hogy ezt megtegyük. Ne ugorjatok ki, mert a nullából felépíteni valamit állami támogatás nélkül szinte lehetetlen. Ennek a projektnek nincsen jövője. Maradjatok a Jobbikba, rájuk fog úgy is omlani majd két év múlva az önkormányzati választás után ez a párt, és majd utána majd visszatérhettek a romokra. Én meg azt mondtam, hogy nincs két év az országnak. Tehát ha új ellenzéket akarok építeni, akkor nem várhatok még két évet, hogy majd biztos rájuk omlít, nekem akkor el kell kezdeni valami újat csinálni.
Ha meg kéne fogalmazni a nyilvánosság számára, mit mondanál, kicsoda Molnár Enikő a számodra?
A háttérember, a hátország. Aki biztosítja azt, hogy én tudjak politizálni. Mert nyilván egy politikai szervezetnek a felépítése az óriási feladat. Egy kampánynak a megszervezése óriási feladat. És nagyon sok mindenkiben megbíztam a Jobbikban, akikre delegáltam feladatokat, és lényegében azokat leszámítva, akik eljöttek a néppártyámba velem, lényegében mindenki a hátamba szúrta a kést. Ezért mondom, hogy nekem senkinek nem kell megmagyaráznia, hogy csalódtak a politikusokban. A legnagyobbat talán én csalódtam. Csak ebből nem azt a következtetést mondjuk le, hogy letesszük a fegyvert, hanem azt, hogy akkor építünk valami újat, teljesen új emberekből. Okay. Ami egy szép, de nehéz feladat.
Szeretném, hogyha beszélnék Molnár Enikőről, és egy dolgot most válaszunk le erről az egész témakörről, mert az online nyilvánosságban néha már egyébként bizonyos hírportálokon is elő-elő került az a kérdés, hogy kettőtök között több van-e munkakapcsolatnál vagy sem. Ez a magánéletnek a szférája, erről nem foglak kérdezni, ez nem tartozik ide. Viszont az interjúra készülve minél többekkel beszélgettünk a Jobbikból, nagyon erőteljesen megfogalmazott, igazából az volt talán a legegységesebb állítás a korábbi pártársaidnak, hogy Molnár Enikőnek meghatározó szerepe volt abban, ahogyan te az országos politikába berobbantál, ahogyan az online nyilvánosságot uraltad, és igazából abban is, ahogyan a hatalmat gyakoroltad a Jobbikban, illetve hogy a néppártyánt megalapítottad. Ki lehet jelenteni neki valóban egy ennyire erőteljes politikai, stratégiai alkotó szerepe van a te politikusi működésedben?
Egy csapat vagyunk. Tehát fontos az, hogyha egy politikus mögött van egy olyan ember, akivel meg tudja beszélni a stratégiát. Amit aztán persze társadalmiasítani kell a tagság és először az elnökség előtt, ez így volt a Jobbikban is. Tehát nagyon sok mindenről gondolkodtunk. A Jobbiknak az a halála, hogy kevés gondolkodó ember maradt benne. Kevés emberre lehet stratégiai kérdésekről gondolkodni, hogy merre menjünk előre, mi legyen a szövetségi politika. Mi ezt megtettük, mi gondolkodtunk nagyon sokat, és aztán persze minden döntést a Jobbik elnöksége elé tártunk, és ha ők megszavazták, akkor lett belőle döntés, ha nem, akkor pedig nem. Fura, hogy most olyanokért vádolnak engem, amiket ők megszavaztak. De kicsit úgy érzem, hogy Molnár Enikőt úgy kezelték, mint egy Soros Györgyöt. Tehát kell egy háttérember, Jakab Péterre nem nagyon...
Te is így fogalmazta, hogy háttérember.
Persze, így van.
Nem tett volna jobbat az ő elfogadottságának?
Aki viszont nem dönt. Tehát a háttérember az javasolhat, stratégiai elképzeléseket felvázolhat, előterjeszthet, a döntés pedig a döntéshozó hozza
meg. Ez világos, csak jól értem, az egykori pártársai körében az a kritikának a tárgya, hogy nem volt igazából transzparens az ő működése. Nem lett volna jobb őt adott esetben formális pozícióba hozni, akár az elnökségbe berakni, tehát hogy valamilyen módon belül tisztázottabbá tenni, hogy neki egyébként mekkora hatása és milyen hatása van a te politikusi működésedre?
Ő az én kabinetfőnököm volt, és ebben a minőségében ott ült az elnökségi üléseken, és sok esetben előterjesztett javaslatokat, amiről aztán az elnökség mondott igent, vagy mondott nemet, jellemzően megszavaznák.
Segíts valamit megértem, hogy 14 februárban felfedez legkésőbb akkor a párt országos nyilvánossága. És oké, rendben van, azért nem indulsz el országgyűlési képviselőjelöltként egyéniben, mert van a zsidószármazásoddal kapcsolatban ez a kérése a pártvezetésnek. De ősszel viszont már polgármester jelölt vagy, bár nem leszel végül megválasztva, továbbra is a helyi nyilvánosságban veszel részt. Onnantól kezdve köztudomású volt, azt hiszem, Vona Gáborra együtt álltatok ki tájékoztatni erről a nyilvánosságot, hogy mit kell tudni a felmenőidről, hogyha ez bárkit is érdekel. Szóval innentől kezdve nem mutatkozik olyan kitettség jobbikos értelemben, ami akadályozhatta volna a te országos érvényesülésedet, de mégis egészen 2016. szeptemberig téged nem kértek fel szóvőként, akkor lépsz igazából csak föl a porondra, és valószínűleg egyébként a szélesebb közönség is ekkor kezd el téged felfedezni, Mirkocki Ádám mellett az egyik szóvőként. Miért kellett 2,5 évig várnod arra, hogy országos jelentőséget kapj? Te ambicionáltad volna ezt, szerettél volna nagyobb feladatot kapni, akadályoztak-e a párton belüli előremenetelben?
Éreztem olyan erőket, amelyek konkurenciát látva bennem jobban, szívesebben láttak volna Miskolcon, mint Budapesten.
Na, ezt a Jedi Dumát tegyük félre, milyen erőket éreztél konkrétan?
Hát a párt erős emberei részéről éreztem azt, hogy Jakab Péter jobb Miskolcon, ott hozza a szavazatokat, megcsinálja a borsodi Jobbikot, de hogyha nagyobb teret adunk neki, akkor nyilván esetleg az országgyűlés szintenére is jogot formálhatna, vagy esetleg mások azt mondanák, hogy miért is ne, és ezzel valakitől elvenni a széket. És ugye amikor 16-ban Vona Gábor azt mondta, hogy egy szóvivő kevés a párban, több szóvivőre van szükség, akkor meghirdettek egy pályázatot, amire én is jelentkeztem.
Kapacitáltak a pártvezetés részéről, hogy Péter mindenképpen kéne?
Miskolcról kapacitáltak. Tehát nem a pártvezetés részéről, hanem a miskolci borsodi közeg mondta azt, hogy neked ott lenne a helyed, hogy próbáld meg. És akkor beadtam egy pályázatot, elhívtak meghallgatásokra, akkor még emlékszem Kisberg Szabolcs volt, ő most már a mi hazánknál van szintén, az egyik vizsgáztató, és akkor így módon az egyik szóvivő én lettem 2016-tól. És ez adott nekem egy országos nyilvánosságot, ahol már sajtótájékoztatókat tartottam, tévéstúdiókba behívtak, és elkezdtem gyakorolni, hogy milyen a stúdió közege.
Mikor sodródott Simics Lajos mellé a Jobbik?
Levésem nincs. Őszintén, de nem megúszós szöveg, nem tudom. Nem tudom, hogy ott milyen mahinációk voltak. Volt-e pénzügyi tranzakció, vagy tényleg csak egyszer behívtak a Hír TV-be, és meg se kéne repülni, de miért nem lehetne be egy párt kommunikálni egy televízió csatornához. Nem tudom, hogy ott milyen szövetségkötés történt, vagy nem történt. Az biztos, hogy plakátot kaptunk, az biztos, hogy kommunikálhatunk a Hír TV-ben.
Amiatt aztán ázbüntetés is kaptatok.
Így van.
Mármint a plakát miatt, nem a Hír TV miatt. Szóvivőként neked semmilyen rálátásod nem volt arra, hogy milyen együttműködés van Simicska és a párt vezetés között?
Semmi.
Tehát, mikor merült volt, bocsáss meg, először benne, vagy mikor jutott el hozzád először a híre annak, hogy van egy Simicska Lajos iránti kitettségetek?
Hát nyilván akkor, amikor az ember behívják a Hír TV-be, és korábban nem hívták be, meg hirtelen vannak óriás plakátjaink, hát akkor valami együttműködés az ember feltételezhet.
Rákérdeztél?
Nem. És azt nem is feltételezhetem, hogy ez valamiféle anyagi együttműködés, lehet, hogy csak egy érdek együttműködés, hogy a Jobbik le akarta váltani a Fideszt, Simicska utálta hirtelen a Fideszt, és ezek az érdekek találkozva felerősítik egymást.
Igen.
Amiben egyébként önmagában kivetni való nem lehetne, mert még egyszer mondom, egy párt miért ne plakátolhatna, meg miért nem mehetne be a tévébe.
Igen.
Ez Magyarországon az én sajátosság, hogy ho-ho, mi az egy párt plakátol, ez gyanús. Most egyébként tényleg, mert látom, hogy a mi hazánknak például, amikor még nem volt a parlamenti párt, akkor is tele volt óriás plakáttal az ország. Anyagi erőforrás hiány, ez lehetetlen, valahonnan nyilván kaphattak ők is erre pénzt.
Elnökként kellett mi küzdened az ázbüntetésnek a következményeivel?
Kellett, hogy ne.
Emiatt is adódik a kérdés, hogy akkor kezdeményezted-e azt, hogy a Simicska együttműködésnek a szálait föltárjátok a párton belül?
Miután nincs tudomásom, konkrétan így, hogy valaki találkozott volna Simicska Lajossal.
Hát ez a kérdés, hogy belső vizsgálatot indítottál-e azért, hogy ezt föltárd?
Nem. 2020-ban én már ezzel nem foglalkoztam.
Hát közben nyugnatok kellett a terhét ennek.
Persze, csak ugye 2020-ban én leszek a Jobbik elnöke. Piszok sok anyagi teherrel. Vizsgálódhatok, hogy 18-ban mi volt, ettől még nekem ezt a pénzt ki kell csengetni az állami számvevőszék, vagy a kincstár felé. Én csak azzal foglalkoztam vezetőként, hogy összeszedjem a Jobbikot, az anyagi erőforrások hiányában is megrendezünk egy előválasztást, úgyhogy valamilyen szinten leképezze a demokráciát, nem sikerült leképezni, És ezt követően egy ellenzéki összefogás keretében elinduljunk a választáson. Úgyhogy nincs kitalált recept, nincs egy itiner, hogy hát 4 évvel ezelőtt ezt így csinálták az elődök, ezt nekünk kellett kitalálni a semmiből. És közben a Jobbikot összefogás kompatibilissé kellett tenni, hogy velünk mindenki le is tudjon ülni tárgyalni.
Teljesen világos, de azt szerintem te is érted, hogy a nézőkben meg fölmerült az a vád, hogy ja, hát akkor Jakab Péternek csak a fideszes korrupció probléma, a Jobbikos korrupció felett meg szemet hunyt.
Ez nem így van. Csak nincs olyan apparátus, mint egy államnak. Tehát átveszel egy olyan pártot, amely finoman szóval nincs jó állapotban.
De bocs, én nem azt kérdeztem, hogy miért nem tártad föl átfogóan a vélt korrupciós helyzeteket, hanem hogy miért nem tettél akár csak minimális erőfeszítést is azért, hogy ezeket megnézd. Lehet, hogy úgyse találtad volna meg, de hogy legalább a szándék meg lett volna arra, hogy nézzük már rá gyerekek arra, hogy egyébként ki mindenki hozott ide lóvét, amivel mi kampányoltunk, és aminek a büntetéseit a mai napig nyögjük.
Hát, hogyha valaki elkövetett ott jogsértés, akkor nyögtük a büntetést. Az állami számvevőszék kirótta a bírságot, fellebbezni nem lehetett ellene, ez a magyar jogállamiság ne továbbja. Strasbourghoz fordultunk, amelyik azzal rázott le bennünket, hogy nem használtunk ki Magyarországon minden jogorvoslati lehetőséget, holott pont azért fordultunk hozzá, mert nincs Magyarországon jogorvoslati lehetőség, tehát körbeért a szál, és van egy pont, amikor azt mondod, hogy lehet még ezen pingpongozni, meg jojózni, ezt a büntetést ki kell fizetni, és nekem közben győzelemre kell vezetni egy közösséget, amelyik piszkos úramaty állapotban van anyagilag is, meg morálisan is, hiszen túl vagyunk egy 19-es LP választáson, ahol 6%-ot értünk el nagy nehezen.
Egy aspektusa van még a Simicska viszonynak, amiben nagyon érdekelne a véleményed. Ugye újságcikkek jelentek meg arról, és itt elsőként egyébként Magyari Péternek a 444-en megjelent írására gondolok, vagy pontosabban ez egy makrokiadvány volt, amit talán még most is meg lehet vásárolni. A lényeg az, hogy ő a 18-as választási alkukat mutatta be, és ebben külön kitért a Simicska Jobbik alkura, és egy érdekes teóriát vett föl. Nevezetesen, hogy nem lehet eldönteni, hogy Simicska Lajos Orbán Viktor szándékát valósította meg a kezdetektől fogva, amikor bejelentkezett a Jobbiknál, hogy támogatná a pártot, vagy az van, hogy ő őszintén azt gondolta, hogy neki az érdekeit erősíti a Jobbikkal való együttműködés, csak egy ponton belátta, hogy nem lesz ebből kormányváltás, és akkor kötötte meg az alkuját a Fidesszel. Egy a lényeg, legkésőbb 17 decemberétől kezdődően teljesen bizonyos, hogy Simicska Lajos arra játszott, hogy a saját alkupozícióját a lehető legjobb szintre hozza föl, amikor majd 18-ban újra 2/3-ot kap a Fidesz, hogy úgy léphessen le a szintérről, hogy azt láthattuk is, hogy amikor eladja a média érdekeltségeit, eladja a további érdekeltségeit, bár nem tud tenderekkel olyan látványosan győzni, mint korábban, de azért igen szép bánat pénzt kap búcsúzóul. Akármelyik olvasat is az igaz, az elég egyértelműen tűnik, hogy itt a Jobbik eszköze volt Simicska Lajos gazdasági túlélésének. Mit gondolsz erről az olvasatról?
Én csak azt tudom, hogy Vona Gábor milyen döntéseket hozott. Azt, hogy Simicska Lajost mi motiválta ebben, hogy tényleg haragudott Orbán Viktorra és vissza akart vágni, vagy pedig az volt a feladata, hogy megakadályozza minden nem olyan kooperációt az ellenzéki pártok között, ami megdönthetni a Fidesz 2/3-ot, ezt nem tudom. De azt tudom, hogy Vona Gábor hozhatott volna ilyen döntést is, meg olyan döntést is. Ő akkor tényleg azt mondta 18-ban, hogy magas részvételnél a Jobbik egyedül meg fogja verni a Fideszt. Legyőzzük őket. Mi Miskolcon tényleg jöttek az emberek, magas volt a részvétel, nagyon örültünk, egy nyerhető körzetnek volt elkönyvelve az enyém, és a nap végén az lett, hogy 127-nél megállt a mutató, és szoros versenyben, de mégis csak vereséget szenvedtünk. Mondjuk az LMP-s képviselő jelölt szerzett 3000
szavazatot.
A másik körzet, ami ilyen szoros volt, a Szél Bernadett körzete volt, ahol szintén nagyon szoros volt a mérkőzés a Fidesz meg Bernadett között. Hogyha mondjuk nálam az LMP-s képviselő jelölt visszalép, mi meg visszalépünk Szél Bernadett javára, akkor nincs 2/3. És ezt a döntést meg lehetett volna hozni, és mindenki végrehajtotta volna. Nem teljes körű összefogásról lett volna szó, csak néhány koordinációról, legalább a Jobbik meg az LMP között. Hozhatott volna
Vona Gábor. Te ezt akartad, és ezt leállította a pártközpont?
Tehát nekünk ugye azt mondták, hogy a számok azt mutatják, hogy magas részvételnél egyedül megvan a mérkőzés. Utólag Jobbik elnökként kérdeztem, hogy milyen számsor volt az, ami ezt egyébként igazolta, hogy nekünk 18-ból ki kell tartani, és semmiféle koordinációra nincsen szükség, egyedül is megtesszük. Nem volt ilyen számsor. Tehát lényegében én azt éreztem, hogy 18-ban Vona Gáborék nekünk blöfföltek. Azért, hogy még véletlenül sem merüljön fel a kooperáció gondolata senkiben. Ha felmerült volna, akkor 18-tól nincs Fidesz 2/3. Akkor is megnyerték volna a választást, de nincs Fidesz 2/3. Vona Gábor hozhatta volna ezt a döntést is. Ő meg azt a döntést hozta, hogy senkivel nem kell együttműködni, senkivel nem kell kooperálni, mi egyedül is megtesszük. Ez volt a hazugság.
És a mai napig nem tudott, hogy ezt ő saját jól felfogott politikai meggyőződése miatt mondta, vagy pedig adott esetben érdekeltség, adott esetben Simicska motiválására?
Nekem a régiek azt mondták, hogy lényegében vonának az volt a lényeg, hogy a Jobbik minél nagyobb frakcióval rendelkezzen, mert nagy frakció után jön nagy pénz.
Azért ez lehet egy legitim szempont is, bocsánat.
Nem.
Hát hogyha a politikai építkezés ez egy szempont, mondjuk az is egy szempont, hogy függetlenítettek Simicska Lajos anyagi befolyásától, akkor tagdíjakat tudtok szedni, tagságot tudtok növelni, vagy állami forrásokhoz nagyobb számban hozzáférni.
Egy politikai vezetőnek a döntését egy valami határozhatja meg, hogy jót tesz az országnak, vagy nem. Nem az, hogy jót tesz az én pártomnak.
Hát a kettő összefügg, nem?
Hát itt úgy tűnik, hogy nem.
Nehezen tudom elhinni, hogy Jobbik elnökként, egykori elnökként, meg a közéletet ennyire átfogóan értő, ismerő emberként tényleg csak ennyit tudnál Simicska Lajos egykori befolyásáról a Jobbikban, mint amit most megosztasz velünk.
Eskü. Tényleg.
Ki tudod jelenteni, semmilyen anyagi függésben nem voltál, és nem is vagy tőle?
Az Isten színe előtt. Komolyan.
És akkor az a értesülés, mondjuk, amit a Magyari Péter megírt a 444-en, nem tudom, hogy olvastad esetleg azt a makrót, de gondolom eljutott hozzád ez az értesülés, vagy ez a magyarázat. Igen. Ez számodra is csak újságolvasóként állt a rendelkezésre?
Így van. Azok, akik erről többet tudhatnak, a Szabó Gábor meg Vona Gábor. Uh-huh. Vona Gábort meg lehet kérdezni. Hát, ha őszinte.
Mint hogyha azt implikálnád, hogy nem hajlamos rá.
Hát amikor nekem azt mondja, hogy Miskolcon tartsak ki, és megvan a győzelem, megverjük a Fideszt egyedül, aztán ez be egy Fidesz kétharmad.
Hát lehet, hogy tényleg az volt a meggyőződése, nem?
Nincs olyan számsor, ami ezt a meggyőződést alátámasztotta volna.
Tehát azt mondod, hogy annak ellenére, hogy ellentétes adatokat kapott meg, ő azt állította mégis,
így van,
hogy adatok igazolják, hogy nem kell visszalépni.
Hogy egyedül is megtesszük.
Tehát hazudott neked.
Így van. És ezért mérges vagyok rá, és nem csak én, hanem az akkori Jobbik tagság. Tehát az, hogy Vona Gábor 18 után lemondott, ez nem egy ilyen hősi cselekedet, hogy jaj, bejelentettem előtte, hogy le fogok mondani, ha nem nyerünk. Ő nem mondott volna le. Maximalizálta a Jobbik szavazók számát, rám nagyon sok MSZP-s is szavazott Miskolcon, tehát maximalizálta a Jobbik szavazók számát, maximalizálta a Jobbik frakció számát, a Jobbik anyagi kereteit is maximalizálta. Amivel szerintem nem számolt, az, hogy a Jobbik tagság dühös. Mert biztos sokat dolgoztunk,
igen,
nem erre számítottunk, azt ígérték, hogy tartsuk a sort, fegyelmezettel is megvan a győzelem, és nekünk hazudtak. Nagyon hazudtak.
De akkor azért mondott le, mert tudta, hogy úgysem választanák meg újra?
Még egyszer mondom, szerintem azért, mert azzal a cunamival, ami utána következett, nem akart bajlódni, nem tudott vele mit kezdeni. Azt, hogy utána ő a saját megélhetését miből finanszírozta, ott még már csak pletykákat hall az ember, és pletykákra meg nem akarok adni. Meg olyan pletykák, amiket nem is akarok elhinni. Ezért nem is mondom.
Hát nyilvánosan elérhető adatok alapján azért a cégének volt árbevétele, amiből a megélhetését, ha szűkösebben is, mint a parlamenti fizetése lehetővé tette, de azért tudhatta finanszírozni.
Akkor örülök neki, hogyha ez így volt. És csak így volt.
Tehát nem hiszel neki.
18-ban megmutatta, hogy szava hihetője vagy sem. És ugye egy választáson, amikor egy rezsimmel küzdesz, mindenki a saját bőrét viszi a vására. Uh-huh. Itt civil emberek elindulnak képviselő jelöltként, kapnak egy ígéretet, bízván abban, hogy az ígéret a számok birtokában hangzik el, és nem csak úgy blöffölünk, és ezek az emberek sok mindent kockáztatnak, és aztán nem minden a siker.
Tehát jól sejtem, van sejtésed vagy tudásod arról, hogy Vona Gábornak lehettek többletjövedelmei, amelyekről nem tud a nyilvánosság, csak ezeket inkább pletykaszintű dolgoknak tartod, és nem akarod ezzel őt vádolni.
Így van.
Oké. Okay. Szerintem ez egy tiszta. Van egy izgalmas vonása az egész politikai karrierednek, amire nagyon kíváncsi vagyok. Te igazából Miskolcról fölkerülve nagyon hamar váltál a politikai elit vezető alakjává, ami egy erőteljes kulturális váltás. Milyen élmények értek téged? Egyáltalában hogyan tapasztaltad, mennyiben volt más az a közeg, ami Budapesten az országos Jobbikot vezette, és egyáltalán mit gondolsz erről, befogadtak-e, kellettek megkülönböztetetten küzdened azért, hogy szavad, elismertséged legyen, hogy mint tényező komolyan vegyenek?
Nem kellett érte küzdenem. Inkább kapaszkodtak belém. Tehát 18-ban, amikor bekerültem a parlamentbe, azt hiszem rögtön az első felszólalásom egy interpelláció volt, ami megtiszteltetés, mert általában a kezdő képviselőt beteszik napirend után, hogyha hibázik, az se tűnik fel senkinek, mert este 12-kor senkinek nem tűnik fel. Ez volt az első szűzbeszédem, amikor ugye mondtam, hogy ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem.
Igen.
És akkor pont azt mondták a többiek, hogy apukám, pont ez hiányzott a Jobbikból. Ilyenek voltunk régen, ilyen pimaszok, ilyen szemtelenek, hogy nem tiszteljük a hatalmat, és belesimultunk a rendszerbe, elkezdtük őket tisztelni, tiszteljük a játékszabályt, és jössz végre te, és hozod ezt a pimasságot, ami már belőlünk kiveszett. És ugye én alapvetően, bár lehet nehéz elképzelni, de egy interaktív, vagy introvertált ember vagyok.
Tehát mindenki ezt mondta rólad.
Nem vagyok egy szószátyár. Akkor beszélek, amikor úgy érzem, hogy meg kell szólalni, mert valami igazságtalanság történik, vagy valami nem jó irányba megy. Ha valami jó irányba megy, akkor csendben maradok, és örülök, hogy végre akkor nem kell szót emelnem.
Neked jelent problémát közösségi emberként működni?
Nem.
De akkor miben jelentkezik az introvertáltságod?
Hogy nem feltétlenül keresem a nyilvánosságot. Tehát akkor szólalok meg, amikor feladatom van. De imádok tanítani, amikor az a feladatom, hogy kiállj a gyerekek előtt. Imádok közösséget szervezni, amikor az a feladatom. De ha úgy érzem, hogy valahol jó irányba mennek a dolgok, akkor én felülök egy lóra, és kimegyek a bükkbe. És nem beszélek senkivel.
Nem képletesen értve, hanem konkrétan?
Igen.
Lovagolsz a bükkben?
Igen. Nekem az a kikapcsolódás, amikor felülök egy lóra, és akkor megyek.
Van lovad?
Nem, nincs.
De elmész.
Van egy lovar, de így van, és akkor nem körbe-körbe, mert az unalmas, hanem ki a hegyekbe, és akkor...
És melyik lovagolsz olyankor?
Próbálok egy órát, maximum kettőt.
És az a kikapcsolás?
Igen, akkor figyelnem kell, hogy azért ne kenjenek fel a fára, mármint a ló. És akkor figyelek magamra, és akkor csak magamra figyelek, nem másra.
Az jó. Valaki egyszer mondta, az nagyon tetszett az a mondat, lehet, hogy olvastam, hogy a jó Isten nagyon jó kedvében volt, amikor a lovat megteremtette.
Egyetértek. Imádnivaló és őszinte jó szánya.
Mikor fedezted fel magadnak a lovat, mint állatot?
Most volt 43, akkor 40 évesen.
3 évvel ezelőtt?
Így van.
Előtte akkor nem. Tanultál meg lovagolni?
Hát azt megtanultam, az túlzás lenne, a fiam járt lovardába, tehát ő szakszerűen megtanult lovagolni, aztán egyszer csak átnyergelte a tereplovagrásra, amikor ki a hegyekbe, és akkor mondta ott a lovász, hogy miért nem próbálod ki? Hát mondom, jó, de felülök. Felültem, és akkor megkérdeztem, hogy ezért valaki fizet, ezért az élményért. Nem éreztem magam jól, nem éreztem a ritmusát, hogy üget a ló, nem tudtam felvenni, fájt a hátam, és akkor folyamatosan mentünk terepen, és az ember úgy egyé válik a lóval, szépen felveszi a ritmusát, érzi, bátorítja, rámerem bízni magam. Tudom, hogy ha jön valami, akkor át fogja ugrani az akadályt.
Ez állat izgalmas. Nagyon azt mondod, hogy rá tudom bízni magam.
Így van.
Volt valaha politikus társaddal ilyen erős bizalmi élményed?
Mint egy lóval, nem. De mindig szerettem volna bízni, tehát nekem ez volt a tanulópénz, hogy ne bízd meg bennük. Mindig nézz a hátad mögé, mert soha nem tudhatod, hogy mi van a kezében, és mit akar vele.
Még az introvertáltságodra visszatérve egy pillanatra, hogy többen is megfogalmazták azt, hogy gondot jelentett a elnöki választásod megalapozásában az, hogy nem voltak olyan emberi kapcsolataid a Jobbikos vezetésen belül, ami miatt ilyen nagyon természetesen el tudtad volna foglalni azt a helyet, amit volna Gábor hagyott maga után, és amit sem Schneider Tamás, sem senki más sem tudott igazából betölteni. Te éreztél ilyesfajta gátat saját magadban, vagy a saját működésedben?
Tehát ugye felkerültem Budapestre, ugye új fiúként Miskolcról. És nem nagyon találtam a helyemet a frakciótársak között. Azt gondoltam, hogy majd idővel megbarátkozunk, és tanulok tőlük, hogy hogyan kell egyáltalán politizálni.
Azért nem találtad, mert nem voltak befogadóak, azért nem találtad, mert más volt a, nem tudom én, kulturális, nem tudom,
utóbbi,
viszonyrendszer.
Utóbbi. Ők befogadók lettek volna, tehát ők szerettek volna magukhoz ölelni, csak valahogy együnk, ügyünk, mulassunk, kurizáljunk, tehát nem az én közegem. Tehát én Miskolcon a melós létekből jövök, úgymond. Ezek a srácok meg már régóta ott ültek a parlamentbe.
Tehát és nem tudom, az lett volna a mondás, hogy nem tudom, parlamenti ülés után menjünk el vacsorázni egy jót, valami étterembe, és te ezt idegennek érezted magadtól?
Nem szeretek vacsorázni, igen, másokkal. Olyan kép se fog rólam előkerülni, hogy én pogácsát eszek, nem tudom én, fogadásokon. Nagyon ritkán. Nem szeretek ilyen helyekre járni. Tehát nem enni megyünk, hanem dolgozni.
Együtt enni nem szeretsz másokkal, azt mondod?
Hát nyilván akiket szeretek emberileg, akikkel baráti viszonyban vagyok, azok, dehogy nem, persze. De akik közé csak úgy becsöppenek, és idegennek érzem a közeget. Urizálónak, elitistának. És ezek tényleg ilyen emberek voltak. Tehát aki kiesett a parlamentből később, az attól fogott padlót, hogy mi az, hogy neki a parlamentben már nem tiszteleg a kormányőr, Meg mi az, hogy neki le kell venni az óráját, és nem tud csak úgy bemenni. Tehát a látogatónak ugye le kell venni az órát, ékszereket, stb. Át kell menni egy ilyen fémdetektoros kapun, a képviselőnek nem kell ezt megcsinálnia. És hogy mi az, hogy neki már át kell menni a fémdetektoros kapun? Tehát mi az, hogy ő már nem kiváltságos? Ezek az emberek beleszerettek a kiváltságos létbe. Már rég elfelejtették a szolgálatot. És ezt 18-ban érezni lehetett rajtuk. És nekem ez nem az én közegem. Inkább lefekszek korán, és olvasgatok, és készülök a másnapra. Ha nagyon muszáj volt, hogy ne sértsek meg senkit, akkor ott maradtam, de utána minden.
De még gondolom, Miskolcon is kocsmáznak az emberek.
Ha jó emberek, igen. Azzal nincs baj.
De mi az, ami jó a miskolci kocsmázásban, és mi az, ami rossz a budapesti kocsmázásban?
Nem a helyszínnel van a baj, hanem az emberrel, a társasággal. De a miskolciak között van egy dacszövetség. Itt mindenkinek rossz, mi küzdeni akarunk, hogy jobb legyen. Ők meg azt a kasztot képviselik, hogy nekünk itt jó. Mi mindannyian kiváltságosak, hogy mi a kiváltságos kaszhoz tartozunk. Tök jó, hogy itt vagyunk. Mert megint elkezdődött egy újabb ciklus, megvan a parlamenti szék, 4 évig, Habzsi-Dőzsi.
Tehát téged irritált ez az érdemtelen, semmit mondó elitizmus.
Így van, pontosan, és ezért igyekeztem benne nem részt venni. És ugye, amikor jött a 19-es választási kampány, az EP választásnak életem úgymond az arca, bár nem én voltam a lista vezető, hanem ugye Gyöngyösi Márton, de miután Gyöngyösi Márton nem nagyon ismerték az emberek, vagy ha igen, akkor negatív előjellel. Ezért ugye nekem kellett végig túrézni az országot akkor is. És mégis Szabó Gábor mondta azt, hogy ha akkor én nem járom végig az országot, úgy, ahogy szoktam, akkor még a 6% sincs meg. De miután Jakab mindent beletett, ezért meg lett a 6%. Hát, és emlékszem, hogy jött a végeredmény, 6%, nyilván nem örültünk neki. Már mentem volna haza Miskolcra, ment a vonatom. De még kicsit beszélgettem az irodaházba, mire jön a Jobbik elnökségétől az üzenet, hogy ne menj sehova, neked kell kommunikálnod a 6%-ot. Tehát ugye, mint szóvivő és képviselő, nekem is kellett megmagyarázni, hogy miért is értük el a 6%-ot. És ezt követően Gyöngyösi Márton, mint frakcióvezető kiment Brüsszelbe, új frakcióvezetőt kellett választani, és akkor mondták azt, hogy hát nekem kell az, nekem kell frakcióvezetőnek lenni. Hát én mondtam, hogy gyerekek, én alapvetően azt gondolom, hogy 18-tól vagyok itt, eltelt egy év, lehet, hogy még nekem tanulni kéne, hogy mi is a parlamenti politizálás lényege, de az volt a válasz, hogy annyira mélyen van a Jobbik a 6%-kal, ugye 20%-ról estünk vissza 6%-ra, hogy valamilyen innovációt muszáj felmutatni a pártnak, és az egyetlen innováció az te vagy. És én akkor azt mondtam, hogy figyeljetek, hogyha attól jobb lesz a Jobbiknak, hogy kicseréljük a nevem mellett a titulust frakcióvezetőre, akkor leszek én a frakcióvezető, de attól még nem fogok megváltozni. Ugyanaz az ember leszek, mint eddig. És így lettem aztán frakcióvezető, és aztán szépen elindultunk fölfelé százalékokban, ami igazából akkor lett tetten érhető, amikor miniszterelnök jelöltként bejelentkeztem. Ugye az megdobta, akkor egy 14%-ra sikerült visszajönni, megtartani már nem.
19-ször őszintén először nem jön össze az elnöki választás, de aztán 20 januárjában jön végül össze. Nagy többsége választottak meg. És ezután tartasz egy beszédet, de már a győzelem után, és ezért nagyon érdekes ez, ami kiszivárog az Indexhez, amiben hát szokatlan módon lépsz fel, mondom még egyszer, azután, hogy már győztél, tehát igazából téged igazolt a történelem, és mégis több frontot is nyitsz a párt több prominens tagjával szemben. Nézzük meg egy részletet ebből a beszédből, vagy hallgassunk meg pontosabban, mert csak hanganyagot fogunk hallani majd, és aztán lesz egy-két kérdésem ehhez kapcsolódóan.
Kedves barátaim! Már megszokhattátok már, hogy amikor ott állok a parlamentben Orbán Viktorral szemben, akkor nem kértelek. Egyenesen a személy partjátok. És ne várhatok tőlem más, mit sem. A legfontosabb érték ennek a pártnak a bizalom. Én a bizalmat tőletek megkaptam, és ezt nagyon köszönöm nektek. Amit sajnálok, az, hogy az alelnök jelöltek között többen is vannak olyanok, akik viszont nem bíznak bennem, de mégis minden áron az alelnökeim akarnak lenni. Talán a Szávai Krán, mert van ilyen, talán a Szávai Krán egyik bizalmasa, a Jobbik sajtófőnöke, Bulik Arett tudja. Ott az elmúlt időszakban bizony kijelentette, hogy ha nem ő marad a Jobbik sajtófőnöke véletlenül, akkor készen áll arra, hogy minden létező jobbikos belső információt átadjon a Fidesznek, Mertek olyan fideszes kapcsolatai vannak, hogy táncorokkal várják. Hát barátaim, ilyen pártot akarunk, ilyen emberekkel, ilyen vezetőkkel, mert én nem. Ahogy ezt mondtam, 5 napon a tisztítás előtt, módosításra került a választási szabályzat, így most előállt az a helyzet, hogy támogatásomról kell biztosítanom azokat a jelölteket is, akikkel egyébként nem szeretnék együtt dolgozni az elnökségben, úgyhogy most sorolom őket. Stunger János, Bencsik János, Güre Csaba, Varga Damandrea, Mazakas Attila, Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Soha semmilyen körülmények között nem enged zsarolóknak, árulóknak és fenyegetőzőknek. És arra kérlek benneteket, hogy ti se engedjetek. Mentsük meg ezt a pártot. Ha ma a pártot megmentitek, holnap az országot is megfogjátok. De ha ma egy pártot se tudunk megmenteni, akkor holnap egy országot olyan, hogy akarnánk. Jobbikosok, zárjuk a sorokat, védjük egymás hátát a harcban, mert csak így győzhetünk. De így győzhetünk, és győzni is fogunk. Istenek a munkségére!
A zárlatot értem, tehát azt kell mondani egy elnöknek, amit ott mondtál az utolsó részben. De az előtte lévő részt kevésbé. Mi volt ezzel a szándékod?
Hogy megneveztem embereket konkrétan?
Még inkább azt, hogy mondjuk a Burika Nett, aki ugye sajtófőnök volt, alkalmazottja a pártnak. Miért kell ebből politikai ügyet csinálni, hiszen pártelnökként te, ha nem bízol benne, bármikor tudtad volna őt lapátra tenni, megválni tőle, bármilyen módon kezelni ezt. Miért kellett ezt a teljes tagság elé vinni?
Tehát, ugye Vona Gábor mindig megspórolta a konfliktust, én meg azt a gyakorlatot követtem, hogy kitesszük az asztalra, és világossá tesszük, hogy kikkel nem akarok tovább együtt dolgozni. És ez nem annyira egyszerű, hogy egy alkalmazottat csak úgy elbocsátunk. Ehhez kell az elnökségnek a támogatása, a frakciónak a támogatása, és világossá akartam tenni, hogy úgy választhatok meg, itt még nem voltam megválasztva, ugye ez még a szavazás előtti beszéd volt. Vagy engem megválasztott, még az elnökségemet nem. Ezért is neveztem meg azokat, hogy kikkel, kiket nem szívesen látnék az elnökségben, nem lehetett vétót alkalmazni. Korábban Vona Gábornak volt olyan lehetőség, hogy vétózhasson a elnökök vonatkozásában. Aztán azt gondolták, hogy én is vétóra készülök, és az általam nem támogatott embereket szeretném kihagyni az elnökségből, ezért úgy módosították az alapszabályt, hogy nem emelhetek vétót lényegében, csak nem tudom én 16 jelentkező fölött, és azt hiszem pont 16-an jelentkeztek az alelnöki pozícióra, tehát nem tudtam vétót alkalmazni, de azért jeleztem itt indirekt módon, hogy kiket nem szeretnék látni az elnökségembe, és ezzel nyíltan felvállaltam persze a konfliktust, hogy így választhatok meg a közösség élét. És tudtuk, hogy aztán az elnöki választásom után itt menni fognak emberek. Schneider Tamás is ment, Varga Damandrea, aki ment a WC-re, nem jött vissza, ő ilyen stílszerűen hagyta el a közönséget. De ezeket soha nem
gyűlés, aki kikereszkedett a mosdóba, és aztán nem jelent meg többet?
Igen. És aztán kiírta a Facebookra, hogy kilépett. De ez nem probléma. Tehát ugye pont abból indultam, hogy nem szabad azt a Vona Gábori gyakorlatot követni, hogy minden konfliktust meg akarunk spórolni, inkább kevesebben legyünk, de azok az emberek biztosan legyenek itt.
Van még egy másik ilyen pletyka, amire szeretnék rákérdezni nálad, ami úgy szól, hogy a kabinetfőnöködnek, Molnár Enikőnek volt korábban munkai konfliktus a Burika Enikővel.
Burika
Nettel, bocsánat, igen, köszönöm. És hogy kifejezetten egy nekitett gesztus miatt is léptél fel Burika Nettel szemben.
Nem.
Ezt szálfolod?
Abszolút, maximálisan. Így van. Hát ugye Burika Nett azért, ez megint a kérdés, hogy ő hogy került a Jobbikhoz. Miközben korábban, ha jól tudom, akkor Tálai Andrásnál dolgozott meg, Balogh Zoltánnál, tehát fideszes körökből. Nem tudom, hogy Vona Gábornak miért volt az a mánia, hogy fideszes körökből hozott be embereket a Jobbikhoz.
Voltak mások is, akiket onnan hozott?
Volt, igen.
Tudsz megnevezni?
Nem, de voltak ilyen emberek.
Oké. Okay. Szóval utaltál már, hogy 2018-ban, amikor bekerülsz a parlamentben, rendkívül attraktív lesz a nyitó beszéded, és utána igazából egy nagyon izgalmas helyzet áll elő, mert bár 2022-t követően is általános az apátia, ez már 2018-ban is így volt, viszont pont a te megjelenésed valóban behozott olyan ízeket, színeket, amikre abszolút emlékszem, hogy az ellenzéki nyilvánosság nagyon élénken reagált. Úgyhogy most készültünk egy összeállítással a legjelentősebbnek gondolt ilyen típusú megnyilvánulásaidból, és aztán szeretnélek erről kérdezni.
Miniszterelnök úr! Jó étvágyat kívánok a buktához, narancsos, nekem ízlik, és úgy látom, hogy az országnak is.
Jakab Péter a Jobbik országgyűlési képviselője, és éppen nem engedi szavazni Orbán Viktor, hiszen ahogy megállapítottuk, ez egy teljesen törvénytelen szavazási sor.
akkor abszolút nem szabad megszavazni. Nem lehet egy nemzetet rabszolgasorba taszítani. Szigorúan tilos, nemzetellenes. Aki ezt a törvényt megszavazza, a saját népét hátaszúrja. Remélem, hogy ő nem akarja a saját népét hátaszúrni.
Egy az egy ellen fogunk szembeszállni önökkel, és egyszer s mindenkorra véget fogunk vetni az ön krumpli királyságának. És ha már krumpli miniszterelnök úr, nézze, a borsodiak ezt küldik önnek, és azt üzenik, hogy eszébe ne jusson még egyszer ezzel megalázni őket, mert pórul fog járni. Jegyezze meg, a borsodiaknak, a magyaroknak megérhetésre van szükségük, és nem megaláztatásra.
Még mindig nem érte, hogy vége, kész, nincs tovább, ön megbukott. Hogy mondjam, hogy megértse? Várjon csak. Így már érti? Miniszterelnök úr, ez nem egy vakcina igazolvány, de ígérem, hogy jövőre mehet vele az öltözőbe, lesz rajta rács is.
És hát nyilván voltak további megszólalások is, most az időhiányában azok nem fértek bele. Ugye ezek a felvételek elképesztő utóéletet éltek a különböző social media nyilvánosságokban, és gyakorlatilag ennek köszönhetően robbantál be 2021 tavaszára a szélesebb nyilvánosság elé. Ugye a Telex világbajnokságát 9 hétig vezetted. Ebben az időszakban fölmerült-e benned, vagy Molnár Enikőben, vagy a stábodban, bárkiben, hogy nem biztos, hogy készpénznek kell venni ezt a népszerűséget, és nem biztos, hogy ez a népszerűség egy az egyben szavazatokra váltható lesz majd.
Hát nézd, tehát az, hogy valaki sokat, vagy sok lájkot küld az oldalamra, annak örülök. Abból talán még lehet szavazó. Ha keveset küld, abból nehezen lesz több szavazó. Tehát úgy voltam vele, hogy nyilván, hogyha sokan kedvelik az oldalamat, akkor sokakhoz el tud jutni a politikai üzenet is.
Ami mi volt ekkor azon kívül, hogy Orbán takarodj?
Az, hogy jó létet minden magyarnak, és fizessenek meg a tolvajok. Lényegében. És persze a programot cizelláltan az összelezzék kidolgoztam, mert ugye ez volt az a választás, ahol már ugye összefogásban indultunk, és nem a Jobbik mondta meg, hogy mi legyen a program, hanem hat ellenzéki párt konszenzussal, de én alapvetően nem nagyon hiszek a programokban. Tehát az, hogy ha programmal választást lehetne nyerni, akkor nyilván a Fidesz mindig programot alkotna, de a Fidesz nem ad programot, hanem érzéseket ad az embereknek. Érzésekre hat.
De biztos, hogy ez a kettő szemben áll egymással? Azért kérdezem ezt tőled, mert erről volt már szó egy korábbi pontján a beszélgetésünknek, hogy valóban a politikai kommunikációban nem az ideológiai üzeneteket kell elmondani, hogy te milyen jobboldali vagy baloldali vagy, hanem kb. Mondjuk tényleg olyan típusú szlogeneket, amiket te mondasz, de hogy amögött egyébként konkrétan mi a politikai cselekvés,
kell tehát,
hogy
a program,
milyen policyt akartok megvalósítani, ott már bejönnek azért az ideológiai kérdések.
Kell, tehát program kell a fióknak, meg
és
a jövőnek.
Lehet-e programot alkotni ideológiai, világnézeti meggyőződés nélkül?
Mindenki beleteheti a saját ideológiai meggyőződését, és abból kialakul egy program.
Tehát csak valami egymásnak ellentmond?
És amiben meg tudunk egyezni, az a konszenzus.
Csak egy meggyőződésesen jobboldali és egy meggyőződésesen baloldali gazdaságpolitikai elemzőt nem fogsz tudni közös nevezőre hozni, mert az egyik azt mondja, hogy alacsony adókulcsok kellenek és vállalkozás ösztönzés, a másik pedig azt mondja, hogy szigorú munkatörvénykönyve és magasabb adókulcsok a vállalkozásokra.
Egy hatmárti együttműködésnél pedig mégiscsak ez volt a feladat, és ezért tartott másfél évig.
Nem is lett eléggé karakteres a kifejezetten közpolitikai állítása?
Ez így van.
Tehát akkor mégiscsak probléma, hogy nem lett ideológilag és világnézetileg letisztázva, hát hogy mi az ajánlat Orbánékkal szemben?
Ez szerintem lett tisztázva, tehát egy 50 oldalas program szerintem senki nem olvast el.
Mi volt a három legfontosabb követelése, vagy javaslata, ajánlata az összeellenzéknek Orbánnal szemben?
Áfamentes alapvető élelmiszer, családi pótlékot duplázzuk meg, álláskeresési járadékot emeljük fel 3 hónap, vagy mennyire? 3 hónapra.
Az most.
Az van most, akkor azt szorozva 3-mal. 9 hónapra.
Ugye pont ez az álláskeresési járadék volt az, amivel kapcsolatban...
Igen, Márki-Zay Péter is beleszaladt.
Ő is beleszaladt, Kunhalmi János is beleszaladt, mert akkor már javított. Tehát hogy szerintem azért ez jelzi azt, hogy nem, tehát hogyha köztetek is ilyen ellentmondások voltak, és te is most nehezebben tudod ezt visszaidézni, hogy azért ez mégsem lehetett annyira karakteres.
Tehát ott, ahol 6 pártnak kell leütni közösen, a soha nem lett elég karakteres, mert 6 ideológiailag távolról érkező közösségnek kell valamire konszenzusra rámondani az álmát, és annak végén még van egy miniszterelnök jelölt, aki meg kihúzta a védőnőt a végén.
Pontosan. De soha nem mondtad el, hogy ez egy hiba lett volna például. Tehát mindig úgy kommunikáltál a választási vereségről, mint ami Márki-Zay Péternek a megkülönböztetett felelőssége. Valószínűleg így is van. De most például elmondod azt, hogy mennyire nehéz 6 párt érdeket összeegyeztetni.
Persze, csak nem a programon ment el.
Hát dehogy is nem. Hát, ha te magad most itt nem tudtál 3 pontot így mondani, a harmadikban még bele is zavarodtál, és a kampányban is azt láttuk, hogy folyamatosan nincsen meg az az egy mondat, amit lehetne ismételnie minden képviselőjelöltnek, Akkor ez egy probléma azért?
Az egy probléma, hogyha a miniszterelnök jelölt mögött van egy kampánycsapat, amelyik a saját feje után megy. És ott viszont már nem volt konszenzus, hogy mi legyen a fő üzenet fölfelé. Ennyi. Meg az, hogy megmarad a rezsicsökkentés, meg megmarad a határkerítés, és akkor feltettem a kérdést, akkor miért kell kormányt váltani, ha arról beszélsz, hogy mi marad meg, és nem arról, hogy mi lesz. Uh-huh. És Bohár Dániel akarsz vitát folytatni a Orbán Viktoron a végén.
Mik voltak a reményed az előválasztással kapcsolatban, kifejezetten személyesen?
Nehéz helyzetben voltam, mert hogyha csak arra koncentrálok, hogy Jakab Péter megnyeri az előválasztást, akkor ott kampányolok, ahol sok az ellenzéki szavazó, tehát Budapest nagyváros. A többség ezt tette egyébként. Ugyanakkor a Jobbik jelöltjei nem Budapesten indultak, itt csak egy körzetben indítottunk jelöltet, hanem vidéken, ahol viszont kevés az ellenzéki szavazó. Tehát nekem választani kellett, hogy saját magam mellett kampányolok, a saját miniszterelnök jelöltségem mellett, vagy pedig próbálok minél több jobbikost életben tartani a vidéki választókörzetekben, és egyúttal növelni az ellenzéki szavazók táborát, hiszen Budapesten nagyjából megvoltunk, vidéken viszont nagyon nem voltunk meg, és én azt választottam, hogy a nap végén a kormányváltás a legfontosabb, amihez több ellenzéki szavazóra van szükség. Nem a meglévő ellenzéki szavazókat kell minél jobban átcsábítani hozzám, hanem nekem újakat kell szerezni. Mert Karácsony Gergely valamilyen mondjuk megnyerte Ózdon az előválasztást, ezt mai napig nem tudom, hogy. De a nap végén engem...
Most mit kacsintottál?
Mert azért fura, hogy Ózdon megnyerte Karácsony Gergely az előválasztást. De megnyerte, de a nap végén mégiscsak Jakabot hívták volna oda kampányolni, hogy gyere már segíteni, mert húzni kell fel az eredményeket.
Tehát akkor, ha nem Karácsony Gergely népszerűségének, akkor minek tudod be, hogy megnyerte mégis ott helyben?
Nem tudtam megfejteni mindent.
Hát volt egy pislantás a szemedben,
igen,
mit akart kifejezni? Verbalizált kérlek.
Hát tikkeltem egyet csak. Csak fura. Hogy Karácsony Gergely Ózdon ennyire hasított, mindegy, megnyerte
az előválasztást. Te nagyon visszatérően kritikus vagy az előválasztással szemben, ami szerintem lehet mondani. De szerintem ez egy nagyon fontos, tisztázandó kérdés lenne az ellenzéki nyilvánosság felé, hogy szerinted ez egy bundázott dolog volt, te vagy sem, mert az ellenzéki nyilvánosságban ennek megkülönböztetett jelentősége van. Sokan nagyon fontos demokrácia élménynek tartják a mai napig. Vannak, akik kritikusak, és azt mondják, hogy figyeljetek gyerekek, nem erre kell pazarolni az erőforrásainkat, legyen megállapodás, a kampányra kell koncentrálni. Tehát, hogy ez nem egy eldöntött, konszenzuális dolog, hogy most előválasztással kell élni az ellenzéki nyilvánosságnak, közösségnek vagy sem. Úgyhogy kérlek, hogy ezt tisztázd, hogy akkor szerinted volt-e bunda, ha igen, tudod-e bizonyítani, vagy inkább csak egy megérzésed van ezzel kapcsolatban?
Nyilván onnan kaptunk sok információt, ahol mindenki mindenkit ismer, ezek a kisebb települések. Ott nagyon nehéz volt megszervezni persze az előválasztást, nagy nehezen meg is tudtuk csinálni. Ott viszont elmondták az emberek, hogy jönnek folyamatosan fideszesek, fidelitásosok, a fideszes alpolgármester, és részt vesznek az előválasztáson, és Márki Zai Péterre húzzák az X-et.
Ezeket miért nem dokumentáltátok?
Hát ezt, hogy a helyi emberek, hát örültünk, hogy egyáltalán ki tudunk állítani aktivistákat, akik meg tudnak szervezni egy előválasztást úgy, ahogy. Azt nem várhattam el senkitől, hogy valaki dokumentálja, hogy ki hova húzza. Nyilván valaki nem vonult félre, behúzta az X-et, mindenki ismert mindenkit, és tudták, hogy volt egy mozgósítás.
Sejtett, feltételezed, hogy kompletten, konkrétan tudod, hogy a Fidesz bármely tagozatát, bármely hozzáköthető konkrét szervezetet agitálta volna, vagy utasította volna kifejezetten arra, hogy Márki Zay Péterre voksoljanak?
Ilyet nem tudhatunk. Csak olyat tudhatunk,
amit tudhatunk, vagy nem tudunk?
Hát amit az aktivisták elmondtak, az ez. Hogy gyerekek, itt folyamatosan jönnek a fideszesek és szavaznak. És ki kell vinni DM leveleket olyanoknak, akik részt vettek az előválasztáson, hogy mozgósítsuk őket majd a nagy választáson való részvételre. Tehát DM leveleket, hogy ezeket ház borítékba címre el kell vinni. És mondták az aktivisták, hogy figyelj már, de echte fideszesek laknak oda, de nem fogom bevinni. Jó, hogy akkor ők elmentek előválasztáson részt venni.
De az, hogy egy-két ilyen elszigetelt eset van, tehát lehet, hogy egy Fidesz tag önszorgalomban is azt gondolja, hogy igen, megpróbálja ilyen szempontból, nem tudom, befolyásolni, vagy részt venni.
Ezért nem tudom tényszerűen kijelenteni, hogy itt totál szervezettem.
Érdemes alásni a közbizalmat, ami az előválasztást övezi?
Én azt mondom, hogy ott, amikor egy rezsimmel küzdünk, ott nem lehet megadni azt a nagyvonalú lehetőséget, hogy a Fidesz bármilyen módon beavatkozzon annak az eldöntésébe, hogy ki legyen az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Ilyet nem, lehet,
ott tehát, hogy Amerikában úgy oldják ezt meg, hogy pártagok tudnak csak szavazni. Bármint, hogy részt venni, bocsánat, az előválasztások
akkor rendszerben. Akkor ez így szűkös lenne Magyarországon.
Még egy dolog akarok rákérdezni a 2022 előtti időszakban, kifejezetten a parlamenti munkádat illetően, hogy ugye te magad is megszavaztad 2021. június 15-én az úgynevezett pedofil törvényt, amivel a Fideszsel együtt szavaztatok, és ugye ez alapvetően megtiltja a 18 éven aluli személyek számára a homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítését, de még fontosabb, hogy megjelenítését. De még ennél is fontosabb talán, vagy emellett is elég fontos az, hogy kifejezetten korlátozza az iskolai szexuális nevelésben részt vehető civil szervezeteknek a körét. Én most nem abba az irányba akarom elvinni ezt a beszélgetést, hogy most ez egy melegellenes törvény volt, vagy nem volt melegellenes törvény, mert melegellenes törvény volt, és erről te hosszan beszéltél már korábban a nyilvánosságban, hogy te miért nem tudod elfogadni két azonos nemű embernek a szerelmét, adott esetben azt, hogy ők gyereket neveljenek. Ezt most tegyük félre egy pillanatra. Engem az érdekelne, hogy miért érezted azt fontosnak, vagy miért, mit gondolsz arról a mából visszanézve, hogy a te szavazatod is hozzájárult ahhoz, hogy korlátozzák a köznevelési intézményekben a szexuális felvilágosításban résztvevő civil szervezetek körét.
Szerintem az lenne a fontos, hogyha a védőnői hálózat fel lenne készítve arra, hogy ezt a feladatot végezhesse. A védőnői hálózatot pedig ennek érdekében meg kell erősíteni. De sok mindenben változtam én a tekintetben is.
Stratégiai hiba volt együtt szavazni a Fidesz-szel ebben a törvényben?
Elképzelhető. Mit mondtál, hogy a azonos neműek örökbefogadása? Itt is változtam. Sokszor, hogy mondjam, tehát a közeg befolyásol. Ugye a Jobbikban mindig az volt az egyik fő mondás, hogy mit vár el a tagság. És akkor mindig a tagságnak akarunk megfelelni. És olyan jó, hogy most már nem ott vagyok, hanem építek egy saját közösséget, ahol ugyanúgy gondolkodnak az emberek, mint én.
Ami mi? Akkor bocsáss meg, mi ez a gondolkodás?
Azonos neműek fogadhatnak örökbe. Korábban azt mondtam, hogy nem. Mert hogy... egy gyermeknek van édesanyja, édesapja, és ez az optimális. Persze, ez az optimális.
Hát ez minden gyereknek van, de kiszüggetlen, hogy örökbe fogadják őket azonos neműek, vagy sem.
Nevelés szempontjából, nyilván nem biológiai értelemben, hanem nevelés szempontjából, ki neveli fel. És persze vannak intézet is gyerekek. És mindig próbáltam megúszni ezt a kérdést azzal, hogy az a lényeg, hogy ne kerüljön be intézetbe a gyerek, ez az optimális, ezt kell elérni. Igen, de hogyha már ott van, és emlékszem, egyszer Osmár Zsoltnál beszélgettem erről pont akkor a híres kanapéján, és ott is persze védtem a Jobbik álláspontját, de aztán megismertem pont Zsoltot, hogy ő hogy szeret, és hogy milyen szépen tud szeretni. És hogy elmondta, hogy igazából neki az a szívfájdalma, hogy nem nevelhet Magyarországon gyereket, és hogy neki lehet, hogy ezért kell majd külföldre menni, és elhagyni a szülőföldjét és a hazáját, hogy ezt saját magamban azért rendbe tettem.
Tehát nem, mondd most már ki, mire gondolsz,
nem vagyok elutasító.
Körbe táncoltad ezt a kérdést.
Hogy mondta ez a propagandista gyerek, hogy sokkal jobb, ha egy gyereknek két apja vagy két anyja van, mint ha egy se. Ez nagyjából fedi az igazságot. Tehát inkább legyen valakinek azonos nemű, de szerető közege, mint csak, hogy egy intézetben kallódjon el. És ugye az Osvágy Zsolt ugye pont ebből egy hiteles példa, mert hát ő is intézet is volt, tehát tudja, hogy mit mondott el. Hát néha kell egy ilyen személyes átélés is, hogy az ember revidiálja saját álláspontját.
Tehát akkor kimondhatjuk a Néppártyán, az egyben az azonos nemű párok jogegyenlőségének a pártján is van?
Így van.
Házasodhassanak?
Attól sem zárkózok el. De hogy az egyház értelemben ez ugye megvalósult.
Hát az nem polgári értelemben, tehát hogy teljes jogegyenlőség illesse meg őket úgy, mint ahogy a heteroszexuális párokat Magyarországon.
Élettől nem zárkózok el.
Nem zárkózol el, vagy támogatod?
Nem zárkózok el.
Tehát akadálya nem leszel egy ilyennek.
Így van.
Megszavaznád ugyanúgy, hogy megszavaztad a pedofil törvényt.
Szeretném, hogyha a gyermekneveléssel szakemberek foglalkoznának. Nem tudom, hogy a civil az mennyire szakember.
Egy dolgot nem értek. Tehát, szerintem lehet azt mondani, hogy nem, ne haragudj, én nem gondolom, hogy azonos jogok járnának az azonos nemű pároknak, mint a heteroszexuális pároknak. Lehet ezt mondani, vagy lehet azt mondani, hogy igen, én most a te álláspontodat egy ilyen kettő között megrekednek ítélem meg.
De nem. Tehát igen, az azonos nemű párokat illessék meg ugyanazok a jogok.
Mint a heteroszexuális párokat.
Van.
Tehát házasodhassanak, örökölhessenek és örökbefogadhassanak?
Így van. De a gyermeknevelést, az, hogy iskolában kik végezhetnek gyermeknevelése, tehát a civil az egy lelkes műértő, hozzáértőnek gondolja magát, mert sokat olvasod. Nem, tehát vannak szakmák. Tehát én például tudok lovagolni, de biztos nem leszek lótenyésztő, mert nem értek hozzá. Uh-huh. Ne is bízzanak rám, mert lehet, hogy megdőlik az a ló, és nem akarok neki rosszat.
Ez világos, de azért akkoriban sem az volt, mielőtt az a tilalom bejött, hogy boldog-boldogtalan beengedtek az osztálytermekbe. A osztályfőnökök, a szakpedagógusok, az igazgatóságnak mindig volt felelőssége abban, hogy mi zajlik a tanteremben, tehát ez egy nem megalapozott félelem volt, hogy hirtelen rázúdulnak a mindenféle ideológiákkal a különböző vérnyűsző civilek a gyerekekre.
Én továbbra is azt mondom, hogy a gyermeknevelés is egy szakma, amit szakembernek kell végezni.
Ebben valószínűleg nem vitázik.
És a szakmát kell erre felkészíteni, hogy képes legyen rá, az meg röhely, hogy könyveket fóliázunk.
Jó.
Groteszk és ciki.
2022. júniusában mondtál le a pártelnökségről közvetlenül egy választmányi gyűlés előtt. Június 1-én a Magyar Hang írja meg azt, hogy lemondott Molnár Enikő, akkor ezt nem kommentálja. Ugye azt lehetett hallani, hogy igazából kizárták őt a gyűlésről, hogy továbbiakban ne vehessen azon részt, és sokan azt magyarázzák, hogy ez volt a casus belli, ami miatt végül is te egyébként a lemondás mellett döntöttél.
Nem.
Tehát hogy a bizalmasodat kitették az akkori választmányi gyűlésből, és a továbbiakban nem vehetett volna részt rajta.
Nem csak a bizalmasomat, hanem mindenkit, tehát ugye a Jobbik a újonnan megválasztott elnöksége hozott egy olyan döntés, hogy senki nem tartózkodhat az elnökségi üléseken, csak az elnökségi tagok. És akkor nem csak Molnár Enikőt zárták ki, hanem Németh Zsoltot, az informatikai igazgatónkat, aki gondoskodott arról, hogy egyáltalán itt ne legyen lehallgatás, hackerek ne tudjanak megjelenni. Kizárták az akkori frakcióvezető helyettes Brenner Koloman, tehát mindenkit szépen kizavartak az ülésteremből, de nem ez volt a lemondás oka. És még csak nem is az, hogy nagyon sok esetben leszavaztak, tehát hogy a saját elnökségem elkezdett velem szemben szavazni, és bármit javasoltam, arra nemet mondtak. Szavazati arányokon mindig lehet változtatni egy kis munkával. A lemondás oka az volt, amikor azt tapasztaltam, hogy ami elhangzik az elnökségi üléseken, az este megjelenik a köztévé híradójában. Szisztematikusan minden nap, hangulati elemek, és miután mindenkit kizavartak az elnökségi ülésről, csak a Jobbik elnökségi tagjai ülhettek a teremben, ezért csak azok szivárogtathattak ki hangulati elemeket, akik a teremben voltak, vagyis a Jobbik elnökségéből szivárogtattak át a Fidesz médiának információt.
Hát de bocsáss meg, ha zajlanak a szivárogtatások, ott van egy jól behatárolható kör, feltétlenül meg lehet találni a tettest.
Hogy lehet megtalálni?
Hát azért gondolom, hogy annak rá helyzetek, tehát ott ül egymás alatt egy jól ismerő társaság, gondolom, hogy mondjam, én azt feltétlenül, hogy egy jobbikos tag azt várja el az elnökségtől, hogy legyen képes rendet tartani, és ha mondjuk ilyen típusú bizalmi válság áll elő, akkor ott azt oldja meg. És te ahelyett, hogy vezetőként ezt kezelnéd, kilépsz a helyzetből. De ettől még ez akkor is itt van, mint nehézség, hogy egy diszfunkcionális, de erőforrásokban jól ellátott pártot hagytál ott, azért, hogy egy zöldmezős beruházást indíts el, miközben elég erősek a példák előtted, hogy ez maximum arra jó, hogy a te politikai túlélésedet szolgálja, de évek munkája lesz, hanem évtized munkája mondjuk egy olyan pártot létrehozni, mint amit magad mögött hagytál, csak azért, mert egy szivárogtatást nem voltál képes helyre tenni.
Ha a politikai túlélésem lenne a cél, akkor szerintem maradtam volna a Jobbikban, szépen ott vagyok csendben, megvárom még 2 év múlva, rájukomlik az egész, elindulok, most lesz a szemtisztújítás majd a választások után, megnyerem a tisztújítást, és van egy romhalmaz pártom, amivel majd esetleg, nem tudom, a Párbeszéd útjára lépek, és 2%-os párként megpróbálok majd túlélni. Ez a baj a magyar politikának, hogy szakma épült arra, hogy hogyan lehet nulla teljesítménnyel roncs pártokkal életben maradni és lavírozni a parlamentben, és ez profin csinálják.
Persze, ez egy alapvető ellenzéki átok, de közben te érte, egy megválasztott elnök voltál, ha le is szavaztak adott esetben az elnökségben, tudtál volna máshogy is érvényesülést szerezni az akaratodnak?
Úgy nem tudok érvényesülést szerezni, hogy nekem stratégiát kell megszavaztatni délelőtt az elnökséggel, hogy hogyan megyünk neki a Fidesznek, délután pedig bemondja a köztévé. Ez az a pont, amikor azt kell mondanom, hogy gyerekek, akkor ennek itt vége. Ha a legfelső, ez nem egy alapszervezet, ez a párt csúcs vezetése. És ha ide betette a lábát a Fidesz, és nem tudtam kezelni a helyzetet, hogy ne szivárogtassanak ki információkat.
Na jó, de ez egy probléma lett majd a néppártyámban is. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben a néppártyámban bármilyen szivárogtatási helyzet előáll, akkor ezt is ott fogod hagyni.
Egészen más mechanizmusokkal dolgozunk.
Jó, tehát azt mondod, hogy a struktúra más.
Így van. Pont azért, mert nem megörököltem valamit, ahol mindenkire vigyázni kell, a tagság mindenféle érzékenységére, hanem a nulláról építünk saját emberekkel, egy zöldmezős beruházás. Tudom, hogy ez az enyém, és most azt érzem, egy évvel a néppártyán születését követően, több mint egy évvel, hogy
most már másfél,
hogy a Jobbik az inkább egy nehéz hátizsák volt. Nekem könnyebb a Jobbik nélkül menni, még így is, hogy nincs pénzünk, de vannak őszintén jó akarattal küzdő emberek. Nagyon nehéz őket megtalálni, és nagyon szeretem őket. Tehát nagyon nehéz előhúzni a cilinderből olyan embereket, akik eddig a civil életben dolgoztak, és holnaptól hirtelen egy mozgalomnak az arcává válnak, és felnőnek ahhoz a feladathoz, miközben most tanulják a játék szabályait. Tehát nekünk menet közben kell megtanulni harcolni. És ilyen értelemben persze igazolhatnék régi politikusokat is, akire azt mondanád, hogy na igen, ez egy ismert arc. De kérdés, hogy akarok-e ilyeneket? Tehát tudok-e új ellenzéket építeni régi emberekből? És az a válasz előbb-utóbb, hogy nem. Nem spórolhatjuk azt a munkát, hogy találjunk új embereket, akik ott vannak vidéken, itt vannak Budapesten, eddig civilként dolgoztak, és most elkezdik tanulni a politikának a játékszabályait. Nagyon sok embert kell markolnom, hogy aztán találjak néhány gyöngyszemet. És ez nagyon nagy munka.
De másfél alatt azt mondod, hogy még egyet se találtál.
De megvannak ezek az emberek, és készülnek, és tanulnak. ahogy én is tanulni akartam engem.
Tehát azért a sok időtök már nincsen hátra, hát június 9-én választások vannak.
De ez meg lesz, tehát polgármester jelöltek, képviselő jelöltek, szépen több száz. Ezret céloztam.
Péter, nagyot mondasz most.
Nem, ezret céloztam meg, nem lesz annyi.
Ezret mondtál korábban?
Így van, és nem lesz annyi.
Az is az ezer az oltári szám lenne, de a több száz, az is oltári.
Ez így van.
Tehát azt mondod, hogy a több száz az lehet 2-3, meg lehet 8-9 is.
24 ezeren jelentkeztek hozzánk aktivistának. Tehát nem szavazónak, hanem...
Ezt tegyük tisztában, ennyien jelentkeztek, vagy ennyien töltöttek ki egy formot azzal kapcsolatban, hogy szimpatizálnak veletek?
Csatlakozási szándék. Tehát nem az, hogy új választás, aláírjuk, hogy új választás szeretnének.
Hányan fizetnek tagdíjat például?
Megspóroljuk a tagdíjat. Tehát nálunk a tagdíj az egy 500 forintos jelképes összeg.
Oké, mennyi ember fizet havonta 500 forintot a néppártyának?
Kevesen. Mert a többség azt kér, hogy még ezt se fizesse. És egyedi elbírálás alapján, de ezt engedni is szoktuk. Szegények az emberek.
Ez világos, de hogy mondjam, tehát én ismerek olyan hajléktalanságban élő embert, aki mit tudom, a város mindenki csoport részére havi 500 forintot simán föl tud ajánlani. Tehát azt gondolom, hogy nincs annyira nyomorult élethelyzetben lévő ember, aki már politikai szerepet szeretne vállalni, hogy havi 500 forintért legalább ne tudná elköteleződni.
Hát de úgy, hogy közben még szórólapot is kell finanszírozni, standardot is kell finanszírozni.
Benzint
is kell finanszírozni, de ezt ők maguknak finanszírozzák. Tehát itt az emberek a pénzüket és a munkaidejüket teszik bele. Én ennél többet nem kérhetek.
Akkor hány olyan ember van, aki aktívan ilyen szempontból anyagi erőforrásokat tesz a pártba?
Nem tudom így darabra elmondani. Tehát kevés pénzünk van.
Nincs. Hány ilyen elkötelezett? Mert érted, tehát 24 ezer ember készséggel hiszem kitöltötte ezt a formot, de te is tudod jól, hogy ez nem azt jelenti, hogy ők konkrétan akkor a ti aktivistáitok, hanem csak jelezték, hogy szimpatizálnak veletek. Adott esetben lehet, hogy majd segítenek is.
Ők csatlakozási szándékkal léptek hozzánk, és persze a 24 ezerből van hatalmas a rotáció. Tehát nagyon sokan jelentkeznek, nagyon sokan mennek is.
Hány konkrét tag?
Több mint 2000.
Tehát ugye 2000 fős a párt.
A mozgalom, néppártya mozgalom.
És a párt?
Tehát ugye nem, a párt az nekünk csak egy jogi pecsét. Tehát a pártot nem fogjuk feldúzasztani.
Hányan vannak most benne?
Lényegében az alapító tagok hozták létre, és nem is akarok...
Azt hány főt jelent?
10.
Tehát egy 10 fős párt.
Most éppen 13, de nem fogjuk bővíteni. Tehát ugye...
Nem tűnik túl demokratikus elköteleződésnek azért ez.
Egy rezsimmel szemben küzdünk. És tömegbázisra van szükség. Tehát nálunk nem a párt
hát
a lényeg.
Tömegbázisra van szükség,
de nekünk, pártnak a tömegbázisát a néppártya mozgalom adja meg.
Amelynek gondolom azért olyan nagy beleszólása nincs abba,
dehogy nem.
Hogy a párt maga mit képvisel.
Lényegében a pártnak kötelező érvényen azért illik tudomásul venni a mozgalomnak a döntését.
Hát illik.
Így van. Így van. És ezt is tesszük. Ugye a pártnak mindig az a rákfenéje, hogy vegyünk fel jó sok pártagot, aztán kiderül, hogy a pártagoknak egy jelentős része hirtelen inaktívvá válik, mert feladja a küzdelmet, mert megfenyegetik a munkahelyén, uram, bocs, elköltözik külföldre, és döntésképtelenné válik. A Jobbikban ezzel küzdöttünk. Hogy megvoltak az alapszervezetek, aztán a végén nem tudtak határozatképes taggyűléseket összeírni, mert hirtelen elfogytak a tagok, és akkor mit csinálunk, akkor nincsen döntés. És mi ezt úgy hidaltuk át, hogy nyilván a pártot létre kell hozni, mert hiszen párt indul el a választáson, de a tömegbázist azt egy mozgalom fogja megadni, amihez könnyű csatlakozni, könnyű tőle eltávolodni. Ha valaki úgy érzi, hogy szeretne bekapcsolódni a küzdelembe, akkor küzd. Ha valaki leteszi a fegyvert és eltávolodik, akkor minden további nélkül ezt is megteheti. A lényeg az, hogy mindig mozgalmunk mozgásban van, és ez fontos. Mert sokan, amikor jelentkeznek egy ilyen közösséghez, még nem tudják, hogy mire vállalkoznak. Milyen az, amikor el kell indulni egy választáson, és esetleg egy rezsimnek a gépezetével találod magad szembe. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát figyelj, jó volt, szép volt, és a háttérből támogatod, de nekem ez inkább sok.
Jó, tehát január 20-a után vagyunk valamilyen, most nem tudom a pontos dátumot, azt nagyságrendileg látnod kell, hogy 2-300, 5-600, 7-800 képviselőjelöltetek és polgármesteretek lesz-e. Hol húzódik ez a szám?
Folyamatban van. Nem akarok olyan számot mondani, amit utána nem tudok visszaigazolni. Felállítunk
500 egy alatt lesz, 500 fölött lesz.
500 fölött.
Azért az kemény?
Nincs ellenzék. Tehát olyan településekről beszélünk, ahol már nincs ellenzék. Mi vagyunk az Cigándon. Mi vagyunk az ellenzék. A polgármester nem tud velünk mit kezdeni, mert nem tudja mi az, hogy a Fideszen kívül létezik más is. Most létezik.
Mekkora menedzsment, vagy mekkora pártapparátus segít ennek az 500 fölötti főnek a politikai felkészítését?
Viszonylag szűk. Ugye mindenki önkéntesként dolgozik nálunk, tehát amit más meg tud fizetni, hogy frakció alkalmazottak sokaságával készül egy választásra, azt nálunk munkaidő után önkéntesen online meetingen kell, ha kell, akkor személyes találkozókkal, de jellemzően...
Egyáltalán te személyesen ismered ezt az 500 főt, gondolom, hogy nem?
Van egy jelöltállítási bizottság, ők meghallgatják ezeket az embereket, és ők tesznek javaslatot az elnökség számára, hogy alkalmasnak ítélik-e meg arra, hogy képviselőjelöltként elinduljon, vagy nem alkalmas.
És az 500 fő fölötti létszám ez az, akiket már az alkalmassági vizsgán jóvá hagytatok?
Nem, hanem azok, akikből merítünk.
És akkor szerinted kb. Mennyi lesz a végső szám?
Nem tudom. De blöfölni minek blöföljünk?
Hát nem, de azért 4 hónap a választás előtt?
Dolgozunk rajta, hogy ezek az emberek kellő tudással, energiával, bátorsággal felvértezve oda tudjanak állni a rezsim elé.
A legélesebb mondásotok a néppártyán kapcsán az, amit talán a parlament feloszlatása.
Így van.
Gondolom, ezt most is tartjátok, mint követelést.
Pontosan. Július 9-e egy gyönyörű dátum lenne. Mert 2 választás úgy is lesz, egyel több szavazólapot ki kell nyomtatni, és lehet egy harmadik. Kell hozzá egy ellenzék. Ami nincs. Ezt kell megépíteni.
Csak az kell hozzá?
Így van, amelyik bátorságot ad az embereknek.
Péter, most ezt a szívedre a kezedet, te most komolyan azt gondolod, hogy elérhető ebben az országban az, hogy június 9-én legyen még országgyűlési választás is az RP és az önkormányzati mellett?
Tehát, hogyha feloszlatjuk a parlamentet, akkor 90 napon belőle kell kitűzni. Tehát, ha most oszlatnánk fel a parlamentet, akkor nem lehetne június 9-én, akkor hamarabb kéne.
De pontosan tudod, hogy nem lehet feloszlatni a magyar parlamentet?
Ezt ki tudja.
Hát az a 140 hány képviselő van, most pontosan nem is tudom megmondani.
Hát aki na de várjunk, tehát most a Fideszesről beszélsz.
Hát nem, mert azért valószínűleg vannak mások is, akik nem feltétlenül
érdekeltek. Van 57 ellenzék, induljunk ki ebből. Miért nem mondja 57 ellenzéki ugyanezt? Mi lenne, ha ebben az egy célban összefognánk, és azt mondanánk, nem minden nap 20 követelés különféle sajtóközleményekbe szanaszét fogalmaznánk meg, hanem csak egy követelést. Az, hogy ezt a parlamentet hazugsággal választották.
De mit érne el vele? Mit ér? Tehát rendben van, 57 képviselő kimondja, akkor sem lesz újra választás kiírva.
Utána jön a társadalmi nyomásgyakorlás. Tehát a nép nélkül ez nem fog menni, ez világos. Csak most azt mondja az ellenzék...
Amely minden közvéleménykutatás alapján döntő többségében a Fidesz kormányzását támogatja.
3 millióból lett 2,2 millió szavazója a Fidesznek, de ha pár százezren vissza és szivárodtak, akkor legyen 2,5 millió. Hát 8,2 millió szavazó polgárból a 2,5 millió az nem a többség, az nagyon kevés. Ha a többség szanaszét van, akkor 2,5 millióval lehet 2/3 is. De hogyha a többséget egységbe tudod kovácsolni, akkor megvan a győzelem. Ez úgy nem fog menni, hogy alibizünk a parlamentbe. Rendkívüli parlamentű vitanapokat hívunk össze, feltesszük a szakmai kérdést, jön a viszont válasz boldog karácsony, felháborodunk rajta, folyosón már nevetgélünk, kávézgatunk együtt. Hogy lesz így elszámoltatás? Ellenzékiek beszélgetnek kedélyesen fideszes politikusokkal. Rólam ilyen kép nem fog előkerülni, megint csak azt mondom. Mert nekem tudom, hogy a tárgyalóteremben lesz ezekkel a fickókkal dolgom, és nem a parlamenti kávézóban mosolyogva.
Mernél komoly tétben fogadni arra, hogy egy új választás kiírása esetén annak ellenére, hogy az összes közvélemény kutatás azt mutatja, hogy a Fidesz torony magasan vezeti a népszerűségi listákat, hogy egy most vasárnap kiírandó választáson is képes lenne akár 2/3 közeli eredményt elérni, hogy ennek ellenére egy új választáson, akár június 9-én meg lehetne verni a Fideszt.
Ha az ellenzék elkezd dolgozni, tehát hogy az előválasztásnál elkezdett dolgozni, járta az országot, nekünk állt a zászló. Miért ne lehetne ezt megismételni? Azzal az ellenzékkel nem, amelyik ücsörög, alibizik, egymással harcol, ideológiában, ki a szociáldemokratább, az MSZP vagy a DK, ki a zöldebb, az LMP vagy a Párbeszéd.
Ki lehetne a miniszterelnök jelöltje egy ilyen együttállásnak?
Én azt mondom, hogy ha nincs előválasztás, már pedig nem lehet előválasztás, akkor azt kell megvizsgálni, hogy ki az a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt, aki az ellenzéki és bizonytalan szavazóból a lehető legtöbbet tudja meríteni. Mert az ellenzéki
te
kevés van.
Te szerint ki ez a személy?
Hát a legutóbbi kutatás azt mutatta, hogy Dobrev Karácsony Jakab. Talán nem ez volt. Én biztos, hogy én voltam a harmadik az ellenzéki szavazók körében, bizonytalanoknál a második, Karácsony Jakab. De hát ugye ez változhat, dolgozni kell. Egy választási helyzetben, ott, ahol az ember érzi a tétet, ott változnak az erőviszonyok is.
Támogatnád Dobrev Klára miniszterelnök jelöltséget?
Hát Jakab Péter miniszterelnök jelöltségét támogatnám, ezért építem a néppártya mozgalmat.
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Hogyan kell eldönteni ezt a konfliktust, hogy a DK vagy a néppártyán delegálhatja a miniszterelnök jelöltet egy összeellenzéki listájére például?
Hát például úgy, hogy legyen egy közvéleménykutatókból álló testület. Tudom, hogy erre most lehet mosolyogni, hogy a közvéleménykutatók, de ők talán felhívják azt az embert is, aki nem tudom én gerendáson nem tud előválasztani, de van szavazati joga és választana, és el tudja mondani, hogy ő kit támogatna. Ellenzéki vagy fideszes, bizonytalan, és aki az ellenzéki és bizonytalan táborból a legtöbbet tudja megszólítani, tehát a legintegratívabb, és én értelemben nem a pártméret számítana, hanem a személynek az integritása. Annak kell lennie a közös miniszterelnök jelöltnek, ezt követően pedig szakértői kormány kell felállítani. Nem egy pártnak legyen kormánya, hanem a szakmának legyen kormánya, mert láttuk hogy az ellenzék összefogásnál, hogy a pártelnökök mind tudnak vitatkozni, és aki azon vitatkozik, hogy ki legyen a közös listán az 57. meg az 58., és ezen összeveszünk, az nem tud válságot menedzselni.
De bocs, az egy elitista hozzáállás a néppártjántól, hogy ahelyett, hogy azt mondanád, hogy akkor legyen a népnek lehetősége döntést hozni, ki a miniszterelnök jelölt, ahelyett egy ilyen elit megoldást tartaná kívánatosnak, hogy ezt egy közvélemény kutató cégre igazából, vagy közvélemény kutató cége konzorciumára bíznád rá?
Nem tudod megoldani az előválasztást. Nincs az az erőforrás, és nincs az a demokratikus felhatalmazás helyben a településeken, hogy egy ember egy faluban, és a falvak népe el szokta dönteni a nap végén a meccset. A falvak népe nem tud elmenni előválasztani, nem mer oda menni az előválasztási sátorhoz. Volt olyan település, ahol a szomszéd kisvárosban megtartották az előválasztást, és oda kellett átutazni a falusinak, ha le akart szavazni, mert ott hát, ha nem ismerik fel, és nem derül ki, hogy ellenzéki. Nem tudod megcsinálni. Azt se tudod megcsinálni, hogy elmond az embereknek, hogy most ezen a településen van előválasztási sátor, figyelj, munka után ülj már fel a vonatra, nézd meg a menetrendet, hát ha odaérsz, még zárás előtt is leadod a szavazatodat. Nincs meg az ellenzéki infrastruktúra, hogy egy előválasztást meg tudjunk rendezni.
Jó, egy pillanatra engedtem a fülem mellett ezt a szakértői kormányos bevetésedet, de hogy hát pont erről vitatkoztunk mostanáig, hogy nincsenek ilyen neutrális politikai konfliktusok. Nincsen igazából ilyen szakértői kormány, mert érted, ki ne fogod adni a pénzügyminisztériumot a nem tudom, Sebők Miklósnak, vagy a nem is tudom...
Hát nem ugye... a Dalai Bondinak, ugye?
Tehát a Sebők Miklósnak, aki alapvetően egy baloldali nézetrendszerű közgazdász, vagy inkább, én nem is tudom, kit mondjak, Bot Péter Ákosnak, aki pedig egy jobboldali nézetrendszerű közgazdász. Mindkettő közgazdász, mindkettő egyébként a saját szakmájában bizonyított, elismert, mindkettő szakértő.
Akkor már előrébb járunk azoknál a politikusoknál, akik meg nem szakértők, de voltak pénzügyminiszteri államtitkárok, meg napvezetők is, és tönkrevágták az országot. És igazából, amikor szétnézek a parlamentben, akkor nem látom azokat a szakembereket a politikai szférában, akikre rábíznám a válságmenedzselést. Mert a nap végén azon fognak veszekedni, hogy a valamelyik állami cégnek a felügyelő bizottságának a hatodik alelnökét melyik párt adja. És elmegy a vonat.
Hogyan jellemeznéd a mostani politikai viszonyodat a DK-val és kifejezetten Gyurcsány Ferenccel?
Most érdemi kapcsolat nincs. Tehát lényegében a választások óta nincs.
De politikai szövetségesek?
A néppártján a politikai szövetség. És ez nem megúszós válasz. Nagyon sokszor nem mondunk mást mi, mint a DK, de mégis ránk szavaznak az emberek, mert itt nincs Gyurcsány Ferenc. Mert itt Jakab Péter mondja, és Jakab Péternek elhiszük, hogy komolyan gondolja.
Tehát akkor van Gyurcsány probléma az ellenzékben, azt mondod ezzel?
Hát természetesen.
Akkor azt is elismered, hogy van üvegplafon a DK fölött?
Hát a számok ezt mutatják. Tehát én most azt látom, hogy ők ugye a választások után elkezdtek politikusokat összegerebjézni.
Téged nem próbáltak?
Több politikusuk lett, de nem lett több szavazójuk.
Téged próbáltak hívni?
Árnyék kormányba. Csak nemet mondtam.
Tehát meg tudod erősíteni, hogy volt hívás, hogy legyél árnyék kormánytag?
Igen.
Az is igaz, hogy a belügyminiszteri posztot szánták neked?
Igen.
Miért nem vállaltad el?
Mert nem vagyok DK-s. Az egy DK-s árnyék kormány, de ahhoz, hogy a Fidesz legyőzzük, ahhoz nem elég egy párt. Én nem egy cserezni akarok lenni a DK tortáján, nem tudom én, egy dísz. Nem, tehát az a torta létezik, legalább létezik, de kicsi, piszkosul kicsi, ennél sokkal több kell. És van honnan meríteni embereket a bizonytalanok táborából. Ha én egy DK-s árnyékminiszter lennék, hát hogy tudnék megszólítani új embereket, meg nem vagy DK-s. Nekem megvan a magam útja, aztán majd, hogy ezek az utak összeérnek-e vagy sem, ezt meg majd a választók eldöntik. Még egyszer mondom, ha a néppártyán 50%-ot elér, mindig mosolyogsz, akkor azt üzenik a választók, hogy nincs szükség összefogásra. Jelenleg ma azt látom, hogy egy olyan cél van, ami mellett össze kéne fogni mindenkinek, aki ma a parlamentben ül, és van némi anyagi erőforrása, az a parlament feloszlatása és az új választás kiharcolása. Csak ennek az egynek van értelme.
Azt meg tudod erősíteni, hogy tudod-e cáfolni, hogy van egy létező deal közted és a DK között, hogy 2026-ban legalább Molnár Enikőnek, de lehetőség szerint Molnár Enikőnek és neked is befutó helyet biztosítsanak egy olyan listán, ami majd össze fog állni az ellenzéki oldalon.
Ki a forrásod? Nincs ilyen.
Nincs ilyen.
Nincs. Csak tudni akarom, hogy ki dezinformál már megint.
Mindig forrásvédelemmel dolgozunk.
Világos,
jó, de ezért kérdeztem meg tőled, akkor ezt
nincs,
kategorikusan
nincs.
Cáfolod.
Így van. Így
jó. 13 éve tart a rendszer, és 13 éve vagy te is ebben a rendszerben politikusként jelent. Tehát nyilvánvalóan a politikai karakteredet is valamilyen szinten formálta Orbán. Van olyan intézkedése, amit megtartanál, hogyha kormányra kerülnél?
Hát nyilván a családi adókedvezmény intézménye, a családpolitikában vannak megsüvegelendő lépések, de az, hogy ma már arról beszéltek, hogy éppen tegnap, hogy a családi pótlékot esetleg el kéne venni, és ez felmerülhet ötlet szintjén, ez azért riasztó. Hogy ki tudja, hogy mire oda kerülünk, hogy kormányváltás, mire hivatkozhatunk úgy, hogy érdemes megőrizni. A határon túli magyarok szavazati jogát mondjuk nem őrizném meg, ez fontos tisztázni. Mert a Jobbikban ez is egy tabu téma volt, ami az, jaj, ehhez nem szabad hozzányúlni, mert mit szól majd a Jobbikos tagság. De nem, a nép azt tartja igazságosnak, hogy a határon túli magyar magyarországi pártra ne szavazhasson. Jogosan tartja igazságosnak, ezt szerint kell eljárni.
Tehát elvennéd a szavazati jogát a határon túli magyaroknak?
Ne szavazhassanak magyarországi pártra, ezt mondtam. Küldjenek egy szószólót, aki véleményezhet. Abban semmi probléma nincs, hogy egy székely beüljön a magyar parlamentbe és szavazati jog nélkül, de elmondhassa a véleményét bizonyos kérdésekben, hogy ha ezt a költségvetést megszavazza a tisztelt ház, akkor ez ránk székelyekre nézve ilyen vagy olyan következménnyel jár. Ezt nyugodtan mondhassa el, aztán majd az itteni képviselő, aki a magyar adófizetők pénzéből végzi a dolgát a magyar adófizetők érdekében, majd eldönti, hogy megfogadja ezt a javaslatot, beépíti a döntéshozatalba, vagy sem, de olyan ne lehessen, hogy egy székely, nem tudom én, listáról besegíti Völner Pált vagy Farkas Flóriánt a parlamentbe. Mert ő nem a székelységet fogja képviselni, hanem a Fideszt.
Záró kérdés. Ha lesz mandátum az EP választáson, ki fog beülni az EP-be a néppártyán részéről?
Utolsó pillanatban fogjuk eldönteni. A listaállítás utolsó időpontjában fogjuk eldönteni azt, hogy hogyan áll össze a lista. Egy biztos, én nem fogok beülni.
Azt már mondtad korábban is.
Így van.
De nehezen hiszem, hogy nem tudnád, hogy ki az, akit legszívesebben látnél az LP-ben, ha lesz mandátumotok.
Hát ezt majd a közösség előtt kell megvitatni először, és nehogy már innen üzenjek.
A 13 fős párt közösségen belül kell megvitatni, vagy a mozgalom
belül? A mozgalmon belül. Tehát még egyszer mondom, a párt az egy jogi pecsét, amit rá kell tenni, mert így lehet választáson indulni.
Hát de a párt a jelölő szervezet.
Így van, de aki
dönteni... azt jelöli, akit ő jónak tart, mondjon erről bármit is a mozgalom.
Hát amíg én vagyok mind a kettőnek az elnök, addig nem.
Jakab Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Nagyon izgalmas volt veled beszélgetni. Azt remélem, hogy ezt követően mostantól majd, ha esetleg lesz bármilyen EP lista vezetői vita, nem tudom én, bármilyen más jelölti vita, akkor esetleg majd számíthatunk rád. Gyere majd vissza máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Jakab Péterrel. Ha szeretnéd hallgatni az itt elhangzott beszélgetések a teljes verzióját, akkor a podcast platformjainkon korlátozás nélkül hozzáférhetsz a teljes, vágatlan beszélgetéshez. Ha pedig képben is nézed a beszélgetést, akkor fizess elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ha még nem csatlakoztál a közösségünkhöz, akkor mindenképpen tedd meg, iratkozz fel a csatornára. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakról, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ha megteheted, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges információkat is megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.